Spanyol foci minden héten, elemzés minden szemszögből. Ez a Lost Trace Podcast.
És elérkezett a 39. adásunk is. Köszöntünk minden kedves hallgatót. Hát van két rövid hírünk így az elejére. Az első az már szemmel látható. Kedves, szeretett pongrácunk szabadságát tölti, jól megérdemelt szabadságát, amint a mellékelt ábra is mutatja. Innen is kívánunk neki jó pihenést, még amennyi hátra van belőle, de ő is lesz már a következő alkalommal. Most pedig Krisz helyettesíti majd őt.
Sziasztok!
Itt van természetesen kedvenc Báluszunk.
Sziasztok!
És én Imi vagyok, ez pedig ugye a spanyolfoci.hu heti podcastje. A másik hírünk az egy örömhír így az elejére, meg lett az első olyan adásunk, az a múlt heti, ami több mint 1000 megtekintést ért el, ezért nagyon hálásak vagyunk, nagyon jó érzés volt látni, hogy kifizetődik a munka. Hát Pongi örömkönnyekben tört ki, én is hasonlóképpen örültem, gondolom Báluszta is.
Nagyon-nagyon örültem neki, igen. Hihetetlen hír számomra.
Hát igen, hát ahhoz képest...
Mert mikor... ezt ti veszitek, mert nem tudom, én jól érzem magam, úgy általánosságban, ti meg komolyan veszitek a számokat is mellé.
Bálusz a hangulatért van.
Igen.
Jó, csak hát, így vagyok.
Ugye elsősorban Pongi a felelős a számok figyelésért, de nyilván az, hogy... Már azért jó ideje csináljuk, pont most volt egy poszt róla, hogy tavaly május 26-án került ki az első adásunk, és hát az első nem tudom hány adás, mire meglett a 100 hallgató, az nagyon nagy, több mint fél év volt, nagyon hosszú idő, és ahhoz képest, hogy most nagyon gyorsan meglett az 1000, az nekünk egy ilyen hatalmas nagy ugrás, úgyhogy köszönjük még egyszer. Most állítások nem lesznek, mert ugye nincsen pongrácunk.
Pedig én nagyon jóval készültem.
De akkor be is készültem.
Jaj, tehát bocsánatot kérek.
Azzal készültem, hogy most, hogy nincs itt Pongi, végre lett volna egy igazán zavartalan és jó adásunk, de hát erre valószínűleg nem kaptam volna pontot.
Jó, hát ezt majd Pongitól megkérdezzük, hogy mennyit ad rá. Na, nézzük akkor a híreket, mert hogy abból viszont rengeteg van. Hát konkrétan ezen az egy héten megbukott az állításom, ami már korábban is megbukott, hogy hány edzőcsere lesz még a szezonban, de csak ez az egy hét hozott kettőt is. Az első, hogy a Celta Vigo kedden bejelentette, hogy menesztették Rafa Benítezt és stábját. A spanyol mester 28 bajnokin 5 győzelem, 9 döntetlen és 14 bukóval fejezte be a Celta kispadján. A helyét Claudio Giraldez vette át. Ő a Celta Fortunának, ugye ez ugye a B csapatnak az edzője volt, hogy ki is ő, arról láthattok egy jó kis posztot a spanyolfoci.hu Facebook oldalán. Ezt ajánlom mindenkinek, és Kriszt direkt ráállítottuk a témára, hogy igyekezzen megnézni, hogy miben változott a Celta játéka az új mester érkezésével.
Igen, mondanám azt, hogy megkértetek rá, de igazából kifejezetten parancsba vettem ugye ezt az egészet. Rafa Beníteznek eddig egy 4-4-2-je volt, legalábbis a szezon első felében, most már itt a vége felé a nagy csapatok ellen ő is átállt erre az 5-3-2-re, de úgy néz ki, hogy ez állandó jelleggel marad is. Majd Giraldez alatt sokkal többet akarnak a földön is játszani, tehát tényleg ki akarják hátulról is hozni a labdát, aminek ugye megvan kockázata is, és ezt láthattuk az első Sevilla gólnál, sőt talán az első Sevilla gólnál, meg utána meg párszor igen láthattuk ezt, hogy nagyon könnyen eladják hátul a labdát, és ebből nyilván kontrázhat az ellenfél. De szerintem egy kifejezetten izgalmas projekt lesz az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, és egyébként kétszer annyit passzoltak, ez is jól mutatja még az előzőre, hogy mennyit akarnak, vagy mennyire a földön szeretnék játszani, és sok passzos játékot akarnak erőltetni. Kétszer annyit passzoltak, mint a szezonbeli átlagjuk, mert azt hiszem valamilyen 350 körül van a szezonbeli átlagjuk, és most pedig majdnem 650 passzuk volt, hanem. És több lövés is jön, ez nyilvánvalóan amiatt is van, mert eddig nagyon nem jöttek össze a helyzetek, nagyon csúnyán alulrúgták az XG-ket, bár most már azért úgy néz ki, hogy Larsen is elkezdte megtalálni újra a góllövő.
Hú, az a gól, a győztes gól.
Azt ki akartam mondani én is, az gyönyörű szép volt, tehát. És ugye az volt a furcsa, hogy mindenki megállt a Sevillánál, és már azt hitték, hogy Les volt már közben, közel nem volt az egész a Leshez, és mindenki csak így állt, Ramos volt a legszebb, vagy a legszebb, hát legérdekesebb nézni, így körülnézett, és azt se tudta, hogy hol van a labda, meg hogy hol van ő. Úgyhogy igen, de ez szerintem kifejezetten érdekes lesz ez az egész itt az elkövetkezendő hetekben.
Itt ki akartam még emelni itt a Unai Núñeznek, ugye a Celtának a hátvédje, hogy hát hogy lehet így bemutatkozni az új edző előtt. Lesz majd ugye egy szó itt a Real meccsnél is, történt egy pont ugyanilyen, ahogy a Sevilla megszerezte ugye az első gólt, hogy konkrétan ott egy ilyen rossz labda átvétel, aztán még tötyögött is rajta, és En-Nesyri csak simán elvette tőle a labdát, aztán higgadtan befejezte az akciót, és ezt megismételte az 57. percben Romérónak adott egy ugyanilyen passz, csak annak az volt a szerencséje, hogy kicsit ott a boxnak a jobb oldali szélénél történt, és onnan már éles is volt a szög, meg kimaradt, még be lehetett volna onnan is lőni. De hogy kettő ilyen kapitális hibával kezdeni az új edző első meccsén, az úgy nem lehet megnyugtató.
Jó, hát ugyanilyen az idei szezonban is benne voltak a hibák azért, szóval ez nem meglepő, bár mondjuk Romerónak most adhattál bármennyi labdát, ami három nagy helyzetet hagyott ki a meccsen, majdnem 0,6-os XG-t termelt és nulla gólt, úgyhogy ez nem volt életem, csak pedig pont a meccs előtt én is promóztam, hogy na ő rá érdemes lesz figyelni, most jó formában van, na hát egyből.
Úgyhogy... Ráadásul az én állításomat meghozná is, hogyha ő rugdosná a gólokat, de visszatérve azért, tehát hogy a nem feltétlen új edző, azért azt hozzátenném, tehát hogy ő már látja, vagy látta ezeket a srácokat, nem, szerintem egy nagyon jó döntés az ő felhozatala az első csapathoz, csak hogy szerintem itt nem arról van szó, hogy most látja először, és most hirtelen bele tudott hibázni, hanem nyilván ez azért is egy jó döntés, mert a folyamatosságot, meg egy olyan edző érkezett, aki ismeri már ezt a keretet, és tudja a játékosok képességeit. Szerintem erről nem beszéltünk eleget, hogy egy szezon közben egy csapat átvétele azért nem olyan könnyű, főleg, hogyha egy külföldi edző jön, vagy esetleg egy olyan edző, aki nincs tisztában a csapattal, visszanézni meccseket, nem ismered a játékosokat, nem tudod, hogy jössz ki az első meccsekből, és azok azért lehet tudják rontani akár azt a válságmenedzsmentet, amit éppen folytatni kell mondjuk egy Celtánál. Úgyhogy szerintem egy kifejezetten jó döntés a Celta vezetőségétől, hogy Claudiót sikerült kinevezni.
Most nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni neki a nevét, hogy Giraldez, Hiraldez, Giraldez.
Nem is akartam.
De nem azért, csak én sem néztem utána, ez még most ugye friss dolog, de egyébként csak arra akartam rácsatlakozni, amit mondtál, ugye ezt abban az említett posztban is írtam, hogy ő erre készült már nagyon régóta, tehát a Celtánál töltötte az edzői karrierjét teljesen, és a tavalyi szezonja annyira jól sikerült az ifi csapatnál, hogy a nyáron vitte volna őt Espanyol Leganyez, tehát több csapat is, és nemet mondott, inkább maradt a kispadján a Celta Fortunának, mert készült ő a Celtánál akart vezetőedző lenni, tehát biztosak lehetünk benne, hogy ő tényleg mindennel tisztában volt, hogy mi várja majd az első csapatnál, akármikor kell is átvenni, és hát amit Benit ez alatt történt az utóbbi hónapokban, várhatott rá, hogy előbb-utóbb erre sor kerül.
Ráadásul azért az sem mindegy, szerintem, hogy a játékosok is valószínűleg ismerték már, tehát hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a stábtagok azok, vagyis hogy esetleg az utánpótlásban vagy a második csapatnál dolgozó stábtagokat egy-egy játékos nem ismeri, sokkal nagyobb az átjárás ennél, nyilván ott vannak egy légtérben nagyon sokszor, úgyhogy ez egy jó dolog, és megérte várni.
Persze, ez hasonló, mint ugye annó még Sociedadnál volt, azt hiszem ugye az, hogy Aguasilt ugye először felhozták pár meccsre, utána visszaküdték még a B-be, de ott is csak egy ilyen 20 meccset játszott, vagy edzhetett, és utána ugye hozták őt is föl a felnőtt csapat, ebből a szempontból az ő karrierje is hasonló. Úgyhogy ez azért annyira nem meglepő a spanyoloknál, hogy mondjuk utánpótlás edzőket újra felhoznak.
És menjünk a következő hírre, ami Almeria hírek, és nem a szokásos, nem a várt Almeria hír. Az első része az már annyira nem meglepő, hogy a csapat szerdán menesztette Gaisca Garitánót, és a helyére Pepe Mert nevezték ki. És hát ugye az új seprő jól sepere elven, a Leo Baptista 14. percben szerzett góljával nyerni tudott az Almeria, ezt most megismétlem, hogy biztos legyen mindenki benne, hogy jól hallotta, nyert az Almeria egy bajnoki mérkőzést. 31 bajnoki óta tartó ilységük, ez még ugye az előző szezonba is belenyúlik. És ugye külön meglepetés, hogy mindezt a Las Palmas ellen sikerült idegenben összehozniuk, tehát azért az egy nem kis bravúr, úgyhogy mind a két új edző győzelemmel tudott bemutatkozni.
Igen, és ugye volt az Optán kisest statisztikája, 21 pontot dobtak el eddig győztes pozícióból, ezzel megnéztem, a 13. hely, hogyha az összes pontot nyilván megszerzik egy álomvilágban, akkor 13-ak lennének, szóval ez hihetetlen mértékű alul teljesítés, amit ment az Almériánál, és egyébként én ezért hoztam egy ilyen forró, vagy egy ilyen állítást, hogy 9 meccsből akkor maradék 4-et megnyert szerintem az Alméria. Most így összeszedik magukat, és
Azt megadjuk a Ponginak, hogyha ez bejön, ráfér.
Fogminak megadjuk.
Bent maradnak.
Jó, az. Arra 5 pontot adok, ha az meg sikerül
Hát a
valahogy
bennmaradás is necces, de és az durva, hogy nincs egy kis könnyű helyzetben, mert most még Osasuna Sociedad, két baszk kaland, aztán utána Villarreal, Hetafe, talán a Hetafe nyerhető, bár a Hetafe is azért most éppen a hétvégén nyert a Girona ellen, utána Rayo, aki ugye kiesési, vagy hát akik szintén a kiesés ellen menekülnek, Betis, majd jön egy Barca, majd utána
hát
egy
jó,
Mallorca.
de most mi a nehéz az Almériának? Tehát aki az Atletico Madriddal, az Athletic Bilbao-val az elmúlt időben, ezen a Sevillával tud x-elni, az igazából bárkitől tud pontot rabolni, nem?
Hát meg a Real ellen is az X-hez simán illett volna nekik, már hogy nem az ő részükről, hanem ami ugye ott történt a meccsen, tehát igen.
Hát jó,
Zsironával is x-eltek.
Én most nem azt mondom, hogy pontot szerezni, azt mondom, hogy győz. Tehát
szinte
győznek.
Hihetetlen. Vagy nyilván eddig tehát, nálam a pontszerzések is azért ilyen csapatokkal szemben élményszámban
persze.
Nem szokványosak.
Nem véletlen, ugye még a szezon első felében nekem volt olyan állításom, hogy a 10. helyen fognak zárni a szezonban. Tehát felsőházasok lesznek, és nem véletlen, ugye most nem jut eszembe a legelső edzőnek a neve már a szezonban, aki volt az Almeriával, aki kezdte, de hogy tehát ő alatta a csapatnak még a számai is olyanok voltak, ezt Bálussal beszéltük is egy-két alkalommal, hogy tényleg ilyen 7.-8. csapatnak kellett volna lenni. Főleg támadásban, ha jól emlékszem, védekezésben volt nagyon-nagyon gondban a Girona, de hihetetlen pekesek voltak. Aztán Garitánóval ugye jöttek, ott annyira a teljesítmény sem volt feltétlen mindig jó, de ott meg ez volt, hogy irdatlan pek szériájuk volt, és akkor jöttek ezek a döntetlenek. Most hát, ha Pepe már majd visszahúzza őket a következő szezonba a szegundából. Van egy nagyon rövid Real Madridos hírunk. Jesus Forteával szerződést hosszabbított a Real Madrid. Nem meglepő, hogyha valaki nem tudja, hogy kiről van szó, nem az első keret tagja, ugye ő az akadémia egyik legnagyobb reménysége. 2026-ig írta alá, és legfőbb várományosa a Carvajal pozíciójának. Emiatt is különösen fontos, mert ugye nem nagyon van Kárválnak még mindig pótlása, és az se biztos, hogy lesz igazolva ide. És itt azt tudni kell róla, hogy az első fecske volt a Atletico és a Real Madrid közti meg nem támadási egyezmény felbontása utáni igazolásoknak. Tehát ő egy mondhatni, hogy igencsak potens játékos utánpótlás válogatott, és tényleg a jelenleg az egyik legnagyobb kincsként tekintenek rá. Úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy mire Carvajal úgy dönt, hogy visszavonul, addigra ő be tud épülni az első keretbe.
Igen, bár én is azt hiszem, hogy Carvajalnak, meg azt hiszem, a cikkbe is írtam, hogy Carvajalnak 2026-ig van szerződése, ugye Lucas Vázqueznek meg elméletileg most ajánlanak egy évet még, úgyhogy még azért van ideje a beilleszkedés, nem sürgeti annyira őt se.
Ráadásul Lucas Vázqueznek is jó szezonja van
Igen.
idén viszonylag, tehát hogy nem is kell szerintem sürgetni, nem az az ideális eset, ami Barcelonában van.
Ja.
Hát ugye ez tavaly volt érdekes, mert tavaly borzalmasan nézett ki ez a jobboldali védekezés, mind Carvajal, mind Vázquez részéről. És ott ugye már én Frimpongot követeltem, de volt még ott rengeteg egyéb elképzelés, csak nem lett aztán belőle semmi. És végül is ugye ezt most Ancelottinak tulajdoníthatjuk, meg annak, hogy Carvajal rájött, hogy gluténérzékeny, és másfajta étrendet követ, de ugye Ancelotti taktikailag nagyon szépen megoldotta, hogy más legyen egy kicsit ez a szerepkör, és ez Lucas Vázqueznek is ez a támadóbb szélső hátvéd megoldás, és sokkal inkább fekszik. Ilyen szempontból is pozitív a helyzet. Csütörtök délelőtt volt a Barcelonának a házatáján is esemény, ugye sajtótájékoztatót tartottak, ahol Eduard Romeu, a klub gazdasági vezetője bejelentette a távozását. A katalán szakember volt a felelős azért, hogy sikerüljön kirángatni a Barszát a Bartomeu ére utáni pénzügyi nihilből, és Romeu elmondása alapján az induló magánprojektje nem összeegyeztethető a klubnál végzett feladataival, és Laportával egymás dicsérő nyilatkozatokkal váltak el, úgyhogy a barátságuk is megmarad, az utódját még nem jelentették be.
Most ma elmondanám a szokásos, én nem értek a számok nyelvén. Nem, tehát hogy annyira nem látunk bele, hogy igazából mi az, amit Barcelonában csinálnak a színfalak mögött, illetve nem látjuk azt, hogy mekkora munka ez, hogy kirángassák valahogy a klubot ebből a mély mocsárból. Biztos, hogy elévülhetetlen érdemei vannak ebben. Sajnos én konkrétumokat nem nagyon tudok, nem is néztem utána, megmondom őszintén, de ahogy így gondolom, nem is nagyon lehet ezeket a konkrétumokat megtalálni.
Én nézegettem egyébként a vonatkozó cikkeket, ugye főleg a katalán médiában, de úgy igazából erről nem írtak részletében. Itt inkább arra ment a feszegetés, ugye, hogy nem az első távozó már ebben a naptári évben sem a Barszánál. Ugye az általános igazgató is távozott még februárban, hogy folyamatosan hullanak ki az emberek, és most itt nyilván nem arról van szó, mert itt nem nincs se összeveszés, se semmilyen probléma, csak ugye itt Laportának a személyét illetően már voltak ezzel kapcsolatban kérdések, hogy lecserélt egy csomó szakembert, és hogy akiket a helyükre hozott, azok meg elkezdtek maguktól elmenegetni, és emiatt volt ennek inkább ilyen érdekessége, de itt mondom, itt nem valószínű, hogy bármi probléma lenne, mert tehát a sajtótájékoztató nagyon szívélyes hangulatban zajlott.
Benne van ez azért, hogy most itt le kell cserélni az embereket. Nem tudom, hogy ez például ez az indoklás, hogy ez most az induló magánprojekt, ez most valós, vagy ezt nyilván nem tudjuk mi se, hogy itt most gondolom, jó, nyilván gondolom nem kitalálták, de ez a
Nekem
sok...
nem úgy tűnt a sajtája alapján, ahogy ott láttam a fejüket, tehát azért észre lehet venni, pláne nem színészek, tehát hogy szimpadiaskodnak csak, vagy nem.
Mondjuk itt egy Laportáról beszélünk. Ha,
Ja.
nem, ha valaki
Igen.
nem szimpadia, vagy ha valaki... Fú,
Jó,
vele
nem
azért van
Laportára
bajom
gondoltam. Igen.
ebből a szempontból van bajom, de igen, értem.
Nézzünk egy másik barszás vonatkozású hírt, ez inkább elméleti kérdés lesz. Ugye Gerard Piqué-nek volt egy interjúja a Times-nál, és a Total Camp posztjából hoztam magát a fordítást, hogy amit megemlített Piqué, és ez szerintem nagyon érdekes, hogy erről beszélgethetünk egy kicsit. Azt nyilatkozta Piqué, hogy a foci a Netflix-el, Amazonnal, a YouTube-bal, a TikTok-kal versenyez, mindenkinek korlátozott szabadideje van, 90 percen keresztül foci meccset nézni nem annyira izgalmas. Végignéztem például a Barca-Napolit, néhány BL meccset, de nem fogom végignézni az összes bajnokit. A Barcát nézem, de abból is inkább 30-40 percet egy meccsből. Ez egy általános trend, el kell fogadnunk, hogy ez történik, alkalmazkodnunk kell hozzá. Valamelyik este feltettem egy virtuális szemüveget, és otthon pizsamában végignéztem egy NBA meccset a pályán belülről az ágyban fekve. És ezek a termékek, szolgáltatások egyre jobbak lesznek. Meg kell érteni, merre tart a foci, merre a szórakoztatóipar, és össze kell keverni őket, hogy az emberek továbbra is megmaradjanak a focinál. Mit gondoltak erről a nyilatkozatról?
Jó, hát Piqué mindig ilyeneket nyilatkozik, nyilván valamennyire az összefüggésben is van az ő projektjével szerintem, vagy hát most lehet, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, nyilván, hogy előbb találta ki ezt a projektet, vagy előbb volt meg ez a víziója. a focival kapcsolatban, vagy a foci jövőjével kapcsolatban, de szerintem valamennyire jogos, mert tényleg lecsökken az embereknek a figyelme, és az, hogy mennyi időre képesek odafigyelni egy dologra. Ez a 90 perc egyre több, vagy hát mindig több lesz lényegében, mert nem 90 percekről beszélünk, hanem most is azt hiszem a hétvégén két meccs volt talán 100 perc fölött megint. És 100 perces meccset tényleg a nagy közönség nem biztos, hogy végig tud nézni, vagy végignéz egyáltalán, mert nem történik annyi izgalom. Nem éri annyi, igen.
Nehéz szerintem ezt a, tehát hogy főleg most az én szemszögemből, ugyan gyerekek közt vagyok folyamatosan, az az inger sűrűség, amit ők kapnak, most nem is Netflix, egy mobiltelefonnal való játszás közben. Tehát, hogy azt nem tudja visszaadni egy meccs, és én is már sokszor észreveszem magamon, hogy akaratlanul nyomkodom a telefonomat, akár még meccs közben is, és másra figyelek, meg osztott figyelmem, vagy osztani próbálom a figyelmemet, mert nem köt le egyszerre egy dolog, amit csinálok. Tehát, hogy ez szerintem egy létező társadalmi probléma. Viszont, hogy mondjam, nem biztos, hogy az a megoldásra ennek, hogy még gyorsabbá tesszük a világunkat, hanem valahogy meg kéne találni azt, hogy ezt az észszerű keretek közé sodorjuk. Nem akarok bele ilyen gondolatokat hozni, hogy ez pszichológiailag mit jelent egy gyereknek, illetve hogy milyen gondokat tud okozni felnőtt korba, akár itt a szorongásra, vagy az, hogy nem tud, úgy érzi, mintha nem tudna magával mit kezdeni egy ember, amikor éppen szabad ideje van, ez messzire visz, de hogy ez is benne van a képben, hogy ez egy valós probléma jelenleg fiataloknál is.
Meg itt nekem az vetődik föl, mert ugye Pikét nyilván a Kings League miatt, amit említett Krisz is, hogy előzménye ennek, hogy ő azt nyilatkozta, hogy a gyerekein látta, hogy 10 percig néznek egy meccset és nyúlnak a telefonért, és hogy így találta ki a Kings League-et, hogy akkor legyen olyan, amit tudnak úgy nézni, hogy nem unják meg. És ugye itt most ha már a Superligánál folyamatosan mindenki a foci hagyományaival jön, akkor mondjuk ugye nem véletlen nem akarnak például a tiszta játékidőre ráállni, mondjuk, hogy kétszer 30 perc legyen, mert akkor ugye az időhúzást ki lehetne venni például a képből, de hogy nem akarnak ilyen mértékű változtatásokat csinálni, mert ugye a foci hagyományok tiszteletére is épül, és hogy rengeteg beidegződés van a focin belül, és ezeket nagyon drasztikusan kellene megváltoztatni ahhoz, hogyha idomulni akarnánk ahhoz, amiről most eddig beszéltünk, hogy milyen figyelem meg inger igény van az emberekben, és az meg már onnantól egy teljesen másik sportág. Tehát lehet, hogy pont a foci maga a lénye vesznel. Én most itt nem akarom relativizálni, mert én például Superliga párti vagyok, tehát ilyen értelemben én nekem nincsen bajom a változtatásokkal, de a nagy mértékű változtatás meg már nyilván felvet kérdéseket. Tehát érdekes rágódási pont ez, hogy vajon hol kellene meghúzni úgy a határt, hogy megmaradjon a foci a lényegében annak, ami, de viszont ne is vesszen el azáltal, hogy mondjuk elfogy a közönség mögötte.
Persze, hát ez fontos, mert nyilván értem, hogy ragaszkodni szeretnénk mindenképpen a hagyományokhoz, de ez egy idő után kontraproduktívvá is válhat könnyedén, hogy annyira próbálunk a hagyományokra ragaszkodni, hogy egyszerűen a világ elmegy a foci mellett, és akkor utána már muszáj lesz egyszerűen olyan óriási és drasztikus döntéseket hozni, hogy egyszerűen visszatudja magát hozni a foci. Még nyilván nem tartunk itt, ez most egy jóslat nyilván, tehát ezt nem tudjuk mi se, hogy mondjuk 10 év múlva hogyan nézünk majd foci meccset akár, de amit tényleg Piqué is mond, hogy például ott az NBA, azt ugye, én nem tudom, hogy te, de azt tudom, hogy Bálusz követi. Te követ?
Igen, vagy Jimmy, nem tudom, nem hiszem.
Csak néha ránézegetek, de nem vagyok rendszeres fogyasztó.
És ugye ott is van ugye ez a virtuális szemüveg, amit most az Apple-lel talán azt hiszem közösen hoztak össze, és hogy tényleg tudsz a pályáról, vagy úgy nézni a kanapédről egy meccset, hogy ott ülsz a pálya mellett, és az ilyen mértékű újítások szerintem nem ártanak annyit. Tehát például az ilyen, egy ilyet megnéznék a
Nem is
fociban
erre
is.
gondolok, hanem a játékba való beleavatkozás tekintetében. Tehát az, hogy most milyen külső eladhatósági dolgokkal szereljük fel a focit, az egy dolog, de hogy maga a játék, tehát ugye most csak ha belegondolunk egy átlag meccsen, pláne mondjuk egy 0-0-as vagy egy 1-1-es meccsen, és lehet ugye egy 1-1-es meccs is irdatlan erős, hogy folyamatos átmenetek izgalom, meg lehet egy nagyon brusztolós, védekezős meccs teli mezőnyjátékkal, és nem történik semmi. Tehát, hogy mondjuk ez ellen tenni valamit, az időhúzás ellen tenni valamit, akkor gyakrabban akár szüneteket, vagy bármit csinálni, hogy az embernek tudjon kicsit pihenni az agya, ha nem bír 45 percet mondjuk egy húzamba. Tehát ilyenekre gondolok, hogy ezek a változtatások viszont már a foci lényegét is megváltoztathatják.
Hát ja, ugye csak ez meg nekünk nehéz ezt megváltani, mert mi hárman biztosan végignézzük a foci meccset, vagy a, mondjuk a La Liga, nem azt mondom, hogy az összes meccset, de azért viszonylag sok meccset, mert részt ezzel dolgozunk, ezt szeretjük, de nyilván ez úgy lenne érdemes, hogy tényleg megkérdezi mondjuk az utca emberét, itt most konkrétan arra gondolok, aki leül hétvégén, és csak kapcsolgat a tévén. És őt kell valahogyan megfogni, mert nagyon sok a kapcsolgató, ezt beszéltem több emberrel is, aki a tévében dolgozik, hogy őket kell valahogy megfognod, és ezért vannak a félidőben is a celebek például több televíziónál, ezért megy néha a bohóckodás, nem a szakmai, tehát ez minden összefügg mindennel. A
halftime
játékba,
show.
Ja, a halftime show, igen. De ugye a játékba hogyan nyúlsz bele, ez nehéz, és tényleg ezzel nagyon óvatosnak kell lenni, mert könnyedén azt érheted el, hogy még több ember megutálja, vagy még akik nem szeretik a mostani formátumot, lehet, hogy még hozzájuk csatlakoznak egy csomóan, akik az újat se fogják, tehát nyilván nehéz.
Nekem van egyébként egy észrevételem, ami szerintem megoldás lehetne. Most itt elgondolkoztam azon, mert a Forma 1-et, ha megnézitek, ugye a Forma 1-ben volt egy folyamatosan eső nézőszám jó ideig, amíg a Liberty Media meg fel nem vásárolta ugye Ecclestone-tól a Forma 1-et, és hogy bejött a Drive to Survive, meg bejött a maga az, hogy modernizálták a közvetítést, ugye megint elindult fölfelé, most meredeken emelkedik a Forma 1-nek ismét a nézettsége, pedig magához a futamhoz olyan értelemben nem nyúltak hozzá, hogy ugyanúgy egy 300 kilométeres Grand Prix versenyről beszélünk, ami ugyanúgy, és az azért hosszú távon általában unalmasabb tud lenni, mint egy átlag foci meccs, és mégis emelkedő nézőszám van ebben a mostani generációban is, akik ugye nem tudják elvileg ezt 2-3 órán át folyamatosan figyelni, hogy ez mégis miért lehet, és végig gondoltam ezt, hogy melyik sportágak vannak most a csúcson. Ugye az NFL az egyik ilyen szörny, ami tényleg folyamatosan tud még mindig emelkedni, ott van a Forma 1, ami most tud emelkedni, és pedig mind a kettő nagyon hosszú formátumú, hosszabb, mint egy átlag foci meccs. Tehát viszont azt lehet mind a kettőnél oda észrevenni, hogy például az NFL ugye 17 alapszakasz meccsből áll, meg 5 vagy 6 rájátszás meccsből, a Forma 1 meg 20-24 futamból egy szezonban. Foci meccsből meg mennyit megnézünk egy szezonban, vagy 70-et, és akkor még jön rá, és ha egy csapatot követünk,
ja,
és,
egy csapatot eszek,
és akkor még jön rá a, mondjuk egy nyári Európa-bajnokság, klubvilágbajnokság is ugyanilyen hosszú lesz majd, világbajnokság, olimpia és a többi, tehát vagy 100 meccset megnézünk egy szezonban, aki úgy rendesen fogyasztja a focit. Hogy mi lenne, ha inkább a meccs számot csökkentenénk, és kicsit mondjuk cserébe kevesebbet keresnének a játékosok. Mondjuk erről már beszéltünk korábban, de hogy kevesebb meccset kellene inkább szerintem tartani, hogy jobban ki legyen rá éhezve a szurkoló. Nem tudom erről, mit gondoltok.
Én még annyit az elejéhez hozzáfűznék, hogy azért az teljesen nem igaz, hogy a Forma 1 nem változtatott. Mármint oké, hogy maradt a
hát
300
sprint
kilométer.
Sprint hétvége, tudom.
Nem, én most nem a sprint hétvégére, én arra, hogy milyen szabályok. Tehát a szabálymódosítások, az autómódosítások.
De akkor is vannak dögunalmas futamok még most is, hogy vonatoznak 2 órán keresztül, előfordul attól.
Előfordul, de azért most ugye ezekkel a... Nem vagyok annyira én se ebbe benne, a Forma 1-et inkább én is csak egy ilyen sima emberként követem, annyira abban nem vagyok ilyen nagy tudású, de ugye ezekkel az új autóformátumokkal ez is volt a cél, hogy tudják jobban követni egymást, szorosabban követni egymást, ez is az
De segíti, már akkor
hogy...
is emelkedett a nézőszám, mikor még a régebbi formátum
Igen,
volt
ugye az,
autóformátum.
Hát ugye az meg ugyanaz, mint amit az NBA csinál, csak ők ott még, amikor a Liberty bejött, akkor ugye ők arra álltak rá, hogy a közösségi médiát hozzák be, meg a tévét, amit ugye te is említettél.
Szerintem amiben változást hozott amúgy a Forma 1, az inkább az, hogy csinált az egész köré egy sztorit. Tehát, hogy megszerettetett embereket, és tényleg körülszőtte az egészet egy sztorival, és onnantól kezdve kezded el figyelni igazából az egészet, hogy te belehelyezed ezeket a szereplőket, és elkezdesz valakinek drukkolni, valakit megszeretsz, valakit elkezdesz utálni, akkor az ellenszurkolsz. Tehát, hogy én inkább itt ezt látom, hogy
Sorry.
ez a sztori nagyon erős. És az Amerikában amúgy szintén igaz, tehát, hogy akár az NBA-be, akár az NFL-be, ugye ezek a sztorik, és ezek a, hogy mondjam,
Mi is
a
az
hűs.
NFL-ben a műsornak a címe, ott is van ilyen Hard Knocks, azt hiszem.
NASCAR-ban is van ilyen, ott is van, ugye van egy versenyző, aki mindig ezt mondogatta, és hát nem mindig, de egy-két évig, hogy megint megvertem a kedvenc versenyzőtöket. Tehát ez, igen, az Amerikában ez főleg kell, hogy legyenek hősök, meg antihősök. Ugye
Te...
ezért megy
Hát
nagyot
jó, de hogyha
Amerikán.
belegondoltok, ugye a Forma 1 is ugyanúgy amerikai most már.
Igen, azt
Tehát
akartam mondani, hogy a
maga...
Forma 1 is a Drive to Survive-ot Amerikába tudta eladni, mert az itthoni, vagy hát nem az itthoni, de az európai nézők annyira nem is fogékonyak rá.
De egyébként ennek van már európai helytartója, és ez megint sajnos csak a Premier League. Ugye ott az All or Nothing szintén évek óta megy, és nagyon jó műsorokat csinálnak vele, és ezzel mondjuk lehet, hogy megint az amerikai nézőket tudják bevonni a Premier League-be. Most ugye a jó hír, amit bedobtunk mi is még a szezon elején, hogy a La Liga-nak is lesz, most már nem is emlékszem, hogy melyik szolgáltatóval, de hogy lesz La Liga-s All or Nothing, úgymond. Úgyhogy következő, ebbe a szezonban már forgatják, és a következő szezonban már láthatjuk majd ennek az eredményét, úgyhogy én azt nagyon várom.
Nem akarok hülyeséget mondani, de talán a spanyoloknál, nem a Movistar? De most
Nem tudom, nem tudom
nem vagyok
kivel,
benne biztos.
de csinálnak,
Vagy
tudom,
hát,
ugyanilyen.
ja nem, ők azzal keverem, hogy ők a La Ligának a hivatalos, ugye a spanyoloknál ők adják a La Ligát.
Nekem valamiért Netflix rémlik, de nem vagyok tényleg most biztos
Lehet.
benne, hogy melyik lesz.
Lehet. Jó, mondjuk a Netflix már kezdett, mert ezt láttátok, nem 2 hete bejelentették, vagy 1 hete. Jó, José Mourinhoval
De.
2025-ben Netflix. Na, arra mondjuk kíváncsi lesz. Na, például az ilyenek szerintem tényleg kellenek.
Ahogy ott már volt más is, a Neymarnak is
Szerintem
volt, Ronaldónak is.
Mourinho sehova nem kell.
Na, és akkor ha már a Bajnokok Ligájáról beszéltünk, akkor beszéljünk egy kicsit a sorsolásról. Hát szerintem itt egy mosolygós van köztünk a sorsolás után. Mi inkább sírunk, szerintem Krisszel.
Hát most vagyok én is, és akkor csak
De
te sírsz.
említsük meg gyorsan az elején azt az egy párosítást, amiben nincsen spanyol csapat, Arsenal Bayern München, csak egy mondatban, hogy kit vártok továbbjutónak.
Arzenál.
Akkor ebbe egyetértünk.
Mind a hárman,
De
amúgy.
megmondom őszintén, hogy az, amit a Porto ellen leművelt a Arzenál, az alapján viszont nem tudom. Nehéz.
Mondjuk, amit a Porto leművelt az Arsenal ellen, szerintem az inkább annak is az eredménye. Tehát a...
Abszolút,
Most az
abszolút,
oda vagy a
abszolút.
visszavágóról beszéltek.
Is, tehát ahogy a Porto taktikailag éretten játszott, szerintem, tehát nagyon, szerintem bármelyik csapat megszenvedett volna azzal a Portóval. Az Arsenal volt az a kellemetlen helyzetben lévő csapat, akik ezt megkapták feladatnak.
A Barca oda-vissza. Na mindegy.
De, jó, hát oké. Okay. Érett azóta a
Nem, de
taktika.
tényleg már a csoportban is látszott, hogy amúgy ez egy nagyon, tehát hogy az a Porto, az egy nagyon erős Porto volt már a csoportban is. Az a két meccs, főleg az első, az egy nagyon-nagyon nehéz meccs volt. A Barcának is. Pedig azért a Barca.
52% esélyt adnak ugye az Arzenának, úgyhogy ezt most mi még megfejeltük még 3 szavazattal. Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Most itt Krisz lesz a Pongi helyett az Atletico szurkoló pótlékunk. Mennyire örülsz, mint Atletico Madrid szurkoló a Dortmundnak? Ugye ez a, mondhatjuk, hogy mindenki a Dortmundot akarta szerintem.
Mondhatjuk, hogy mindenki a Dortmundot akarta, nem tudom, hogy játszok-e atleti szurkolót, annak örülnek-e majd az atleti szurkolói, vagy befogadnak egyáltalán.
Próbáld meg.
Mondjuk ők velük még nem vesztem össze talán. Na mindegy. Figyelj, szerintem azért ezzel járt a legjobban, tehát az atletiek nem lenne sok esélye, ha mondjuk a City-t kap. Bár aztán mondjuk az Inter ellen sem mondtam azt, hogy sok esélyük van, de most éppenséggel ez a Dortmund szerintem verhető, de azért nem szabad lebecsülni őket, mert mert azért nem is tudom, talán, nem is, talán Harasztiádi is mondta, hogy ő is már rég kiejtette őket a csoportkörben is, ugye nekik volt ők voltak alácsoportban, ugye jól mondom?
Igen, a PSG,
PSG-vel.
Milán, Newcastle, Dortmund.
Azt hiszem, akkor így volt.
Ha.
És ugye megnyerték azt a csoportot 11 ponttal. Úgyhogy nem szabad őket se lebecsülni. Az Atletikónak az mondjuk előnyére, vagy na, a hátrányára válhat, hogy a visszavágó az, vagy hátrány lehet, hogy a visszavágó az a Signál Iduna Parkban, vagy most éppen nem tudom, mi a pontos neve.
Igen, sajnos még mindig az.
Szerintem amúgy
Válasz?
ez lehet a döntő. Tehát, hogy ha belegondolunk, hogy Csoló hogy szokta rendezni az oda-visszavágos párharcait, akkor az nem segít, hogy most ők otthon kezdenek, mert általában mindig a második meccse hagyja, az meg ott a sárga fal előtt, az nem lesz egyszerű menet. És most értem, hogy mindenki a Dortmundot várta, ez a Dortmund, ez egy erős csapat attól függetlenül. És itt már egy becsúszott hiba az egyik meccsen is nagyon sok mindent eldönthet. Úgyhogy hát nézzük meg azért egy Atletico Inter között minimális különbség, tehát most akár egy Real Lipcsét is mondhatnék minimális különbséggel.
És
Tehát, hogy
aki a legjobb
ezt...
nyolcban van, az már biztos, hogy nem rossz csapat, tehát hogy...
Hát igen, de hogy azért mondom, hogy itt a realizálni is kell, hogyha te ténylegesen jobb csapat lesz, vagy, akkor azt realizálnod kell ezt a különbséget, és ez szerintem itt ebbe a közegbe nagyon nehéz.
És ha már realizálás, a Real Madrid megkapta a
Fú.
Manchester City-t. Hát
Szép beszélés.
én ezt finoman már kifejtettem a madridizmúval pénteken, elsírtam minden párnámat és bánatomat, hogy nem hiszem el, hogy ennek megint itt meg kell
De neked
történnie.
van egy műsorod?
Igen, ilyen csak
Tényleg?
bóckodok ott egy órát mindig, de... Szóval
Senki sem
szörnyű,
nézi.
szörnyű, és érdekes itt... Én nem akarom vitatni a Manchester City esélyét, mert ezt sírtam a madridizmusba is, hogy a lehető legnehezebb csapatot kapta a Real, és egyértelműen a City-t tartom én is az esélyesnek, de ezt a 36-64 arányt én ezt egy kicsit azért erősnek ítélem. Akkor is, hogy tudjuk, mi történt tavaly, már csak azért is, mert a Real szerintem azért erősebb lett, mint tavaly, a City viszont szerintem gyengébb lett, mint tavaly. Ha, lehet, hogy nem is játékerőben, de ahogy nem állt még úgy össze a City idén, ahogy szokott ilyenkor tavaszra. És szerintem jócskán sebezhetőbb. Attól függetlenül még simán lehet megint egy 4-0, tehát ez nyilván benne van, a Reálnál meg aztán pláne. De ezt a 36-64-et azért kicsit erősnek érzem itt az esélyeket illetően.
Szerintem ez a 36-64, hogyha most visszatérhetek a Real szurkolóba, ha megengeditek. Azért az annak is szól, hogy a visszavágó lesz meg Manchesterben. Tehát, hogy 40-60-at én is reálisabbnak tartanék, de sokkal többet azért nem adnék a Realnak.
Én nálam ilyen 42-58 valahol a realitás.
Nem tudom. Abból a szempontból megint csak nehéz, hogy azért látjuk, hogy Guardiola is hogy szokta menedzselni ezeket a meccseket, és ő oda fog menni Madridba, úgyhogy 0-0, 1-0, az neki még bőven jó, és ha egy kicsit is szerencséje van, akkor átgyalogol a visszavágón, én ezt tippelném. De aztán benne van, hogy pont arra a napra meg kifogja a City, hogy semmi nem megy be, úgyhogy megint csak nem tudom, tehát hogy itt már nagy a kocka nézője, tehát hogy az, hogy ez már nincs sok szerencse.
Nagyon nagy a szerencsefaktorja.
Hát az első meccsen nagyon sok múlik. Szerintem itt most azt nem
De
akarom
pont
túl...
ezért senki nem megy bele. Hát
Jó, de...
most belegondolsz, melyik meccsen ment bele bárki is
Pont azt akarom
a nagyobb
mondani, hogy
meccseken.
a tavalyi párharcnak a tanulsága szerintem az, pláne mivel már nincs idegenben lőtt góloknak szabálya, hogy szerintem az első meccsen mindent be kell dobni, és tehát neki kell menni a Citynek, mert ha nem sikerül hazai pályán megverni őket, most ha 1-0-ra nyersz, akkor vagy 1-1-et játszol megint, akkor milyen eséllyel utazol Manchesterbe, ahol azért a City nyilván fölényben lesz. Tehát így, hogy otthon vagy, a közönséget támogat, úgy kell felfogni, mint egy döntőt, ami egy meccsen dől el, és nekik esni. Én nagyon más opciót nem
Jó, csak
látok.
szerintem a City ellen neked nincs választásod, hogyha ők le, ez olyan ugyanolyan, mint nem ugyanolyan, mint az Atletico Madrid, mert azért láttuk, hogy ők az Intertől mondjuk tudtak volna az első meccsen egy nagyobb pofont is kapni, hogyha kicsit is a szerencse az Inter mellett. Viszont szerintem egy Manchester City-t nem nagyon nehezen tudsz megverni, nagyon, ha ő nem akar semmit attól a meccstől.
Ez lehet, ezt nem tudom.
Én úgy gondolom, hogy tehát őket akkor lehet megverni nagyon, ha esetleg nekik is érdekükben áll az, hogy fussanak és próbáljanak minél többet az ellenfél térfelén és ellenfél kapuja előtt tölteni. Hogyha ez nekik nem áll érdekükbe, akkor szerintem van annyira kompakt az a csapat, illetve annyira jól meg van szervezve most már, ráadásul a védekezése is, hogy nem biztos, hogy ebben nagy bizodalmam lenne, hogy én neki szegezem a kapunak, és akkor
Nem is
úgyszűn.
feltétlen neki szegezni gondoltam őket, csak a kezdeményezést kézben tartani. Tehát
Hát
a...
igen, csak akkor mekkora helyek lesznek mögötted?
Ezt akartam mondani, hogy a Reálnak azért, hogyha kivont karddal rohan előre a Reál az első perctől kezdve, azért a Reál rezdifenszéről
Ne,
nem sok
miről?
jót.
Á,
Ja,
mi?
bocsánat, igen, ezt már egyszer eljátszottuk.
Igen.
Miről nem sok jót tudunk mondani, úgyhogy azért abból könnyen az lehet, hogy saját magadat szúrod hátba.
Ez benne van. Jó, hogy nyilván nem vagyok Ancelotti, tehát ez most kötszurkálás csak, de én most csak az, mert nekem a tavalyiból lejött, mert egyébként most egy-egy lett a hazai meccs, de szerintem naív dolog lenne azt gondolni, hogy ott az első fél órában nem lehetett volna ugyanúgy 3-0 a Citynek, mert ott is az volt, hogy nagyon csúnyán le volt focizva a Real, csak aztán jött az a gól, és akkor az megint kimozdította a Cityt, és akkor ott már volt oda-vissza több helyzet is, de ott is olyan szinten le volt tényleg pressingel, és ugyannak a fölhúzott, még magasabb iskoláját láttuk a visszavágón is, hogy ott meg tényleg fél óráig ki se tudott jönni a Real, konkrét mennyi passza volt, tizen valamennyi volt,
Nem tudom, de hát
nagyon, nagyon kevés.
jó, de hát mondjuk azt is lehet mondani, hogy múltkor azért az első meccsen, én most annyira nem emlékszem, de ott azért a Real próbálkozott focizni, és ott sem ment azért annyira.
Jó, meg ott azért több minden közre játszott, például ott a City góljánál kim volt a labda az oldalvonalnál. Nyilván ezek már most ilyen apróságok, csak meg most ha 1-0 van és 4-0 visszavágó, azkor sem változik semmi, szóval nyilván ez egy más történet, de itt most csak arra akartam kihegyezni, hogy nem lehet ugyanazzal a lelkülettel belemenni szerintem, mint a tavalyi párharcba. Tehát valamit máshogy kell csinálni. Itt most én annyit tartok előnyösnek, hogy a Real most idén nem egy olyan taktikát játszik, amiben több évnyi tapasztalata van az ellenfeleknek, hogy ugye a Real ezt a 4-3-3-at évekig játszotta előtte, és most azért ez az idei felállás azért merőben más, és szerintem azért Guardiolának sem lesz egy annyira egyszerű dolga azt, hogy ezt úgy hatástalanítsa, mint a tavalyit.
Jó, de ha megint Kroos rakott be hatosnak a Manchester City ellen, akkor egyedüli hatosnak, mint tavaly rakta be. Jó, most már azért lehet, hogy valaki lesz mellette.
Hát meg már most négy középpályásra játszik a Real, tehát azért én nem is nagyon emlékszem idén olyanra, hogy jó, egy-kettő meccs tényleg volt, de az esetek 90%-ában két védekező középpályás van. Maximum egy nagyon picit fentebb lépkedt támadásnál az egyik, de szinte folyamatosan dupla szűrőznek.
Jó, de az Kroosnak se áll jól, hogy például mondjuk, mert ugye viszont Carvajalék előre mennek mind a két oldalon. Úgyhogy...
Mendy egyébként egészen keveset ment előre, pláne az elmúlt hónapokban.
Mendi.
A támadásnál előfordult egyszer, tehát nem mondom, hogy nem került ott Vinicius mellé mögé, csak azt mondom, hogy én Mendyt sokkal visszavontabban látom, mint Carvajalt átlagos pozíciókat nézve.
Hát azért a hőtérképen nem teljesen ezt mutatja, de ja. Jó, mondhatjuk azt, hogy kicsivel visszavontabb, de a Carvajal oldalán akkor is óriási terület nyílik, tehát a Reálnak meg vannak a hiányosságai, vagy azok a pontjai, ahol nagyon könnyen sebezhető, úgyhogy, és én még majdnem azt mondom, hogy talán jobb is, hogyha a Reál, akkor is, hogyha egy-egy lesz mondjuk az első meccs, vagy 0-0, mert 90 perc alatt még nagyobb a szerepe a szerencsének.
Jó, igen, nyilván, de akkor visszavágom, meg nagyon észnél kell lenni. Én azt mondom egyébként, hogy ha sikerül egy gólt szerezni, akkor a City még ugye annyira nem fog kinyílni. És azért a Realnál az idei szezonban is azt látjuk, amit korábban is, hogy nem kell sok ahhoz az egy gólhoz. Tehát a Lipcse ellen is 5-2-ben ment fel ugye Bellingham és Vini, és abból is tudtak gólt szerezni. Tehát nem arról van szó, hogy egy nagyon komoly felépített támadás kell hozzá. És ha valamilyen csoda folytán a Real 2 góllal beindul, azt már a City nem hagyhatja hazai pályára. Akkor szerintem
Csak
muszájak lesznek meg.
azt tegyük hozzá, hogy most a helyzeteket nem Dani Olmo meg Openda
Persze.
fogja
Igen.
befejezni.
Persze.
De
Na,
egyébként
lehet, hogy...
visszatérve,
Igen?
mondjad még, Bálusz.
Ja, szerintem igazából a Carvajalnak annyiból nem látok olyan nagy problémát benne, hogy Valverdével azt szépen leszokták osztani, hogy ott mindig legyenek feltöltve a területek. Abban nem látok olyan nagy problémát. Én tényleg így összességében nem látom azt, hogy ez hogy, ha csak nem ordas nagymák, akkor hogy alakulhat úgy, hogy a Real egyértelműen megérdemelten jusson tovább.
Hát azt nem tudom. Egyébként még az is lehet, hogy én apukámmal dumáltam ezt hogy a sorsolás után, hogy talán az is lehet még a Reálnak opció, hogy elmegy 11-es, hogy a 11-esekig próbálja vinni ezt a meccset.
De
Hát
szerintem nem, egy
játék...
City ellen nem tudsz beállni, ennyire védekezni.
Persze, hogy ilyen ott is az, hogy mondjuk a City bead 30 vagy 40 beadása van, vagy még annál is több, akkor egy pattanhat úgy nyilván, hogy
Hát,
meg az megint ordas nagymák,
igen,
tehát
az
hogy ott...
már.
Meg ez nem a 14-es Real Madrid, tehát hogy ugye ott annak a csapatnak volt ez a sajátja, hogy irdatlan jól tudott védekezni, ugye az még a Mourinho által hagyott iskola volt, és a kontrákban meg ugye, tehát a Bayern München, pont a Guardiola féle Bayern München 4-0-ra verték Münchenben, tehát hogy annak a csapatnak az a sajátja volt, hogy kőkemény védekezés és kontrák, ez a Real totálisan alkalmatlan arra, hogy védekezzen folyamatosan.
Mondjuk még Zidánnál is volt a legalább valamennyire szervezett védekezés, ami most nekem például a legnagyobb hiányos, vagy a legnagyobb, amit hiányolok, a legjobban hiányolok.
Na, túl is beszéltük a Realt, lesz még egy Paris Saint-Germain Barcelonánk. Itt 52%-ot adnak a PSG-nek, de nekem ez finoman szólva bűzlik. A minimum az 50-50, de jó, nyilván nehéz megítélni a PSG-t is, de szerintem most a Barca amilyen formában van, és ha mondjuk ez a párosítás egy hónappal ezelőtt történik, vagy akár az ősszel, akkor egyértelműen azt mondom, de még az ősszel a PSG se volt annyira a célos. De a lényeg, hogy én nem érzem azt, hogy ez ennyire PSG lenne.
Nem, megmondom őszintén, hogy most amennyit látunk a PSG-ből, az alapján én nem tudom ezt megállapítani. Egy nagyon jó csapat simán vezeti a bajnokságot, talán az elmúlt évekhez képest a legmeggyőzőbben vezeti a bajnokságát, ráadásul úgy, hogy azért az egész keret nagyban kicserélődött. Ennek van egy edző a padon, aki aztán mindent tud erről a Barszáról, vagy legalábbis mindent is megtapasztalt már, hogy milyen légkör van ott. Szerintem nagyon, tehát hogy én ezért mondom azt, hogy nehéz lesz, mert tudom, hogy Imi nem szereti Luis Enriquet, de azt azért el kell fogadni, hogy ő...
Edzőként nincs vele bajom, csak mint mindegy. Ezt már
Egyébként
beszéltük korábban.
igen,
a legutóbbi
szóval...
a 6-1-nél, amikor fordított a Barca, akkor ott
Luis Enrique volt az
Luis
edző.
Enrique ült a padon. Ja, ezt
Igen.
kellene emlékezni.
Ezt le is nyilatkoztam úgy, ami nagyon érdekes volt, hogy neki az a élete legnagyobb meccse volt.
Jó, de hát ezt egyébként, ha most valakin
Hát
gondolkozik,
persze.
PSG
De
szurkoló,
nem,
akkor
de
ezen nem sértődhet meg.
persze, meg, de hogy ő úgy nagyon pozitívan beszélt az egész Barszáról, meg hogy élete klubja, stb. Nyilván, amit abszolút meg lehet érteni, de mégiscsak furcsa így, hogy egy Barsza elleni párharcra készül éppen. Nem tudom, Dembélé jön.
Azért kapni
Dembélé.
fogja az ívet.
Dembélé azért jól játszott a visszavágó, úgyhogy...
Hát meg azóta nem volt kb. Sérült.
Ja. Jó, hát nála az is igen kérdés. De nem, ugye most egy kicsivel másabb szerepkörbe itt a visszavágón került, és maradjunk annyiban, hogy hát azt nem tudom, hogy életemecsét játszotta, de azért biztos, hogy top 10.
Érdekes
Az
volt.
biz, azt nem tudom, hogy jót tesz a PSG-nek az, hogy a bajnokságra szinte már nem is koncentrálnak, és össze-vissza tud rotálni is, és pihentetni is, vagy az pont, hogy ezt a ütemét veszi ki az egész csapatnak, bár ahogy néztem, egész évben össze-vissza rotálta a játékosokat, hogy még véletlenül is legyenek túlterhelve, úgyhogy nem tudom.
Hát ez a Bayernnél volt ugye évekig probléma, még ott Guardiola alatt sokszor felmerült ez a téma, hogy azzal, hogy utcahosszal vezetnek a őszi, vagy a tavaszi szezonra, emiatt ugye a játékosok már nincsenek teljesítménykényszer alatt folyamatosan, és akkor emiatt ott tartanak, hogy ugye amikor hirtelen nagyon keményen hajtani és teljesíteni kéne, akkor nem képesek felvenni a ritmust, úgyhogy ez mondjuk szerintem azért bele szólhat a dologba, de inkább az, hogy ez egy fiatal és nagyon hogy is mondjam, olyan, tehát az olyan csapat lehet, akik vágyják a sikert, így, hogy ennyire, tényleg ennyire fiatal ez a keret.
Meg ne
Jó, csak
felejtjük.
tudod. Igen,
Mondjad,
mondjad,
Bálint,
bocsánat.
mondjad, Bálint.
Nem, semmi.
Mondom, hogy ne felejtjük el, hogy azért addig még robbanhat a bomba Mbappé kapcsán is.
Mármilyen bomba.
Nem gondolnám amúgy.
Hát
Szerintem.
viselkedés ügyileg is azért
Nem.
volt már, hogy a Monaco ellen, hogy a fél időben már, vagy fél idő után már lelátóra ült, azért ez is érdekes lehet,
Nem
hogy...
érdekli az már ott őket, én ahogy elnéztem. Most is 3 gólt lőtt a
Én...
hétvégén, tehát hogy négyet?
Mondjuk azt... Hármat azt hiszem, de az
Na.
gyönyörűek voltak az
Na
összes.
csak már mondom, hogy tehát egyszerűen akkora játékosról beszélünk, és hogy most a BL győzelemre hajtanak, szóval nem fog ezzel Luis Enrique szerintem már így foglalkozni, hogy jövőre ez már nem az ő gondja lesz. Idén kipréseli belőle, ami neki kell, aztán szerintem őt már ez nem érdekli annyira. Úgyhogy, amíg gyorsan, mert nagyon sokat beszéltünk itt megint a hírekről, annyit még azért ez a BL sorsoláshoz tegyünk hozzá, hogy itt az ágrajz az megint egy ilyen hát kevés, tehát a City az egy dolog, de hogy utána az Arsenal Bayern győztesével kell találkozni, az már most így nyilván Real Madrid szempontból ez egy újabb borzasztó dolog. A Barszának és az Atletikónak meg itt a lehetőség a döntőig. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy az esélyek azok megvannak arra, hogy mindkét csapat berajzolja magát a döntőig. Innentől tényleg az van, hogy rajtuk múlik, hogy nyilván mindegyik csapatnál rajtuk múlik, csak itt nem lehet arra fogni sem később, hogy micsoda erős sorsolást kaptunk.
Hát mondjuk jövőre, hogyha bármi is kisül ebből a BL-ből, azért rendesen fogjuk hallgatni, hogy jó, de hát milyen könnyű sorsolásotok volt.
Hát, mint az Internek tavaly.
Igen.
Igen, jó,
Aztán
de...
nézd meg, egy Atletico-tól ki tudnak esni.
Ja.
Jó, én most ezt egyébként továbbra is spanyol focis szemszögből nézem, tehát, hogy ugye nekünk az a jó, ha minél több spanyol csapat van. Ugye múltkor megbeszéltük, hogy akkor van esélyünk az 5. BL helyre, hogyha a két spanyol csapat játszik a döntőben, és mind a kettő meg is nyeri.
Ja.
Úgyhogy egy Real Madrid versus valamelyik spanyol csapat az. Én mondjuk itt már akkor, ha lehet választani, inkább a Barszát választanám, mert a Real Atletico annyi volt már BL döntőben, hogy az már nagyon fájdalmas lenne. És egy El Clásico BL döntőbe azért ott 24 órás műsorral készülnénk szerintem a döntő előtt, az el tudnám esni.
Kiutaznánk mindegyikünk nagyjából.
Hát egyet úgy csak kapnánk, úgyhogy,
Jó,
de...
van, most már húzd ki a biliből a kezedet, mert...
Igen, álmodozik a nyomor.
Jó.
Á, igen, pont a Real a
Barca nem jut
legkisebb
odáig.
esélyes. Na.
Igen, igen,
Ja,
igen.
vagy.
Nem, az a Real lesz. Na, mindegy. Nézzük akkor ezt az Atletico Madrid Intert, mert itt azért...
Egyébként még az előzőre annyit visszacsatolnánk, hogy most keresem azt a kommentet, ugyanis valakinek megígértem, de most már nem tudom, hogy kinek, hogy megkérdezte, hogy van-e esély. Így is tényleg, amiről te is felhoztad, hogy van-e esély, hogy a spanyolok kapják meg az 5. helyet. Tényleg nagyjából ennyi az esély, hogy ha mind a két csapat megnyeri, hogyha két spanyol csapat nyeri meg, és nem azért, mert a BL-ben állnának jól, hanem az összes többi kupába, most meg tényleg nulla, ugye a Villarreal állt eddig, és úgy nézett ki, hogy talán összehoznak egy remontádát, de ez nem jött össze, Aubameyang keresztül húzta ezt, úgyhogy
Hát
emiatt esélytelen. Azt hiszem a maximum valami 16.500 pontjuk lehet, és most az olaszoknak van talán annyi.
igen.
Ugye elsők
Hát.
már szinte nem is lehetnek.
Hát ugye két ötödik helyet is kiosztanak, tehát a másodikra is oda lehetne érni, de
Csak
arra sincs.
16.300 van, azt hiszem talán, annyi azért nincs, de talán a németek vannak most éppen a második helyen.
Nem állunk jól, az biztos. Na, tehát bármi is lesz itt később, a szépre még lehet emlékezni, és az Atletico Inter azért az egy szép mérkőzés volt, főleg ugye az atleti szurkolóknak. Az első mérkőzésen az Inter bőven ledominálta az Atletico-kat, akik támadójátékban akkor közel se tudtak úgy érvényesülni, mint itt a visszavágón. Mi változott, hogy miért működött ennyire jól az Atleti ezen a meccsen?
Hát ennyire számít az, hogy Griezmann tud játszani, és tudja legalábbis nagyjából azt hozni, amit ő tud. És nyilván itt majd lesz a hétvégi meccsel átkötésbe, ugye felhozták, hogy a Barcelona milyen, hogy mondjam, nem visszafogottan, hanem hogy tartalékosan állt fel az Atleti, hát persze, egy ilyen meccs után azért főleg úgy, hogy a Griezmann, Morata tudjuk, hogy az elmúlt hetekben nem voltak egészségügyileg a legjobb helyzetben, Griezmannnak folyamatosan a bokájában van problémája, ezt le is nyilatkozták most, hogy nincs még csak ilyen 90%-os állapotban se az a láb, de folyamatosan játszatni kell, most erre kíváncsi leszek, hogy remélem, hogy nem lesz belőle komolyabb sérülése, de azért ilyenben már láttunk. Egy-két játékosnak volt már része, hogy erőltették, meg akart játszani, aztán bajos lesz ez, de ennyit jelent, hogyha ő ott van a pályán, illetve az, hogyha ő ténylegesen motiváltan játszik, és beletesz mindent. Szerintem itt főleg ez a kulcs.
Ez meg ugye az Atleti most megint azért letámadott, ugye újra, ami az odavágón azért annyira nem volt jellemző, és ugye
De ott nem is akart semmit, attól
jó, igen,
odavágottól
nyilván.
Simeone.
Nyilván, de ugye most megint letámadott, és ezzel ugye nagyon direkt is lett, nem tudom, talán szerintem egész szezonban nem volt ennyire direkt ez az Inter, amennyi meccset tőlük láttam. Ami egy ideig jól is állt nekik, ugye rúgtak is belőle egy gólt, de aztán ugye ott a vége felé kezdték elveszíteni a kontrollt, és nem tudom, Inzaghi szerintem ott egyébként egy rossz döntést hozott azzal talán, hogy ott visszaállt egy kicsit az az Inter. Úgyhogy az, mert nyilván nem tudjuk, hogy most kívülről nézhetjük úgy is, hogy az Inter visszaállt, vagy hogy az Atleti kezdett el még jobban dominálni. De utána azért nagyon szépen tényleg, ahogy te is mondtad, ott jött ki a Griezmann faktor, hogy azért Griezmann mennyire nagyszerű játékos.
Hát a többiek egyszerűen nem tudnak kreálni. Tehát, hogy nekem erre kell majd megoldást találni amúgy a Atletinek, és ezen kell majd rágódnia. Egyszerűen nincs, aki kreáljon ebbe a csapatba, hogyha Griezmann nincs, és látjuk, hogyha Griezmann esetleg kidől, akkor ez azért nem egy kiemelkedő csapat sajnos.
Hát persze.
Pedig a nevek alapján még meg is lennének, de hát egyszerűen egyik se olyan játékos, aki helyzeteket teremtene. Pedig amúgy Rodrigo De Paul nekem még mindig Udinézébe úgy nézett ki, mint hogyha ő ebbe a szerepkörbe jól néz neki. Én sajnálom amúgy, hogy őt nem tolják, nem próbálják meg följebb játszatni
Hát jó.
közelebb a kapuhoz.
De neki ez már most a, és most itt majd a Barca meccsnél is fel lehet ezt hozni, de neki ez a sorozatban a sokadik rossz meccse.
Hát jó,
Griezmann.
de én még mindig ezt mondom vele kapcsolatban, hogy én nem tudom, szerintem, tehát hogy én a ő potenciájából nem ezt a játékos lett, vagy nem ebbe a pozícióba játszott, nem sokkal közelebb a kapuhoz, főleg, hogyha nincs Griezmann, mert ott meg nagyon jó dolgokat tud mutatni.
Okay,
Viszont látjuk, hogy micsoda?
Gündoğan utánérzés, hogy csak ugye ott kényszerből nem játszik a közel.
Igen, viszont azt is látjuk, hogy hátul meg tud sokszor kényelmes lenni.
Mi az, hogy...
És ez mondjuk a Barca ellen ki is adta a gép szépen, de igen, ő sincs jó formában, mondjuk az se segít szerintem, hogy úgy szarában játszatva, ahogy kell. Tehát, hogy szerintem ő ebből a középpályából az egyetlen, aki percet nem pihent, vagy legalábbis nagyon keveset, csak amikor sérült volt. Úgyhogy az se tesz jót, ez egész biztos.
Mennyire nevettetek föl Hát nem is a lövésre gondolok, mielőtt félreértik az atleti szurkolók, hogy a Riquelme utolsó pillanatos kihagyott nagy helyzete, az ott gondolom mindannyian inkább sokban voltunk. Én halál komolyan ennyire Atletico Madridnak életemben nem szurkoltam még, de tényleg azt vettem észre, főleg az utolsó 20 percben, hogy így fogom a fejem, ha kimaradt a helyzet, meg fölugrok, meg minden, tényleg mintha egy rámeccset néztem volna. De ahogy ott kimaradt az a helyzet, és amit a Simeone utána előadott, azt a fánhálozást, hogy ott eldobta magát a
Jaj, az
gyepen, az
kegyetlen.
annyira zseniális volt az a jelenet, én olyan jót nevettem rajta.
Én a Depay gólyánál ugrottam ki a gatyámból. Az nekem ő alapvetően, mint játékos is közel áll a szívemhez, még hogyha valamiért nem is tartom olyan jó játékosnak. Nem, mondjuk, amúgy nem is olyan, tehát hogy nem is, nincs is olyan helyen, hogy olyan nagy játékos legyen, de hogy én benne sokkal többet láttam, és ahhoz képest keveset hoz ki magából, viszont én is azon vettem észre magamat, hogy pedig úgy, hogy Inzaghiékat nagyon szeretem, meg az egész Intert kedvelem, mint csapatot, meg a játék stílusukat is, de abszolút az Atletinek szurkoltam én is. És jó volt látni, és hogy rossz volt látni, ahogy azt fölé bombázta.
Pedig az mekkora katarzis lett volna.
Az kegyetlen.
Igen. Nagyon
Mondom.
jó volt a hangulat amúgy. Most sok ilyen
Nagyon.
jó hangulatú meccset nézhettünk meg, úgyhogy ez jó látni, mert mostanában így nem tudom, most jött ki nekem az, ezen a meccsen, meg a Napoli elleni Barca meccsen, hogy mostanában nem volt ilyen hangulata azokon a meccseken, amiket én néztem a spanyol bajnokságban, és most meg tényleg így a tévén keresztül is ütött az a hangulat mind a két helyszínen, ami volt.
Kevés Sociedad meccset néztek.
Igen.
Nem, egyébként ott tényleg
A...
kegyetlen BL-be múltkor, vagy kegyetlen hangulat volt, pedig tényleg kikaptak, én is azt hihetetlenkedtem, hogy kikaptak, basszus, kiestek a BL-ből, és te a 91. percben azt a becsület gólt úgy ünnepled, mintha az életedet jelenteni, ami, ez az, amiről a foci szól, úgyhogy ezért ez.
Meg én a számmal ezt hoznám föl. Egyébként ott van még olyan hangulat, hogy arcom leteszem. Nagyon fut a csípem egyébként a Bilbao, ott tényleg. Az egész, ami ott is megy.
Hát a kupába az milyen
Ja.
volt, amikor az, na ott tényleg az, amikor azt mondod, hogy az ellenfél egyszerűen fél bemenni a stadionba. Az tényleg az a hangulat.
És akkor beszéljünk még itt egy pillanatot a büntető párbajról. Itt volt egy érdekes tényező, ami befolyásolhatta a mérkőzést, ezt Krisz adta itt tudtunkra külön a Twitterről, hogy mit láttál itt.
Ugye ez nem egy új meglepő dolog, azért azt így tegyük hozzá, tehát nem most felfedeztem a spanyol viaszt, vagy ilyen dolgokról beszélünk, de hogy megint nem tudom, hogy ez most a gyep minősége, vagy az alapvetően is így van tervezve, de hogy kicsit fölpattan a labda, de ezt talán egyszerűbb, hogyha bevágjuk majd képen, hogyha ezt így meg tudod oldani, esetleg.
Megpróbálom.
Hogy esetleg egy ilyen kivágott kockán, lehet, hogy egy nehéz feladatot adtam. De az egy kicsit fölpattant a 11-eseknél a labda a pontról, és így nyilvánvalóan nehezebb is volt vele célozni. Ugye ezt Ronaldo egyébként többször tökéletesítette is az ilyen büntető rúgások előtt. Ugye ez akkor van, amikor leteszed a támasztó lábadat, és az, ahogy azt leteszed lényegében, az kicsit fölnyomja a füvet, és így kicsit megpattan rajta a labda, vagy hát
Hát így
felemelkedik a
dobbant,
labda.
nem?
Dobban igazából lényegében, igen. Úgyhogy ez volt, ugye ezt Ronaldo tökéletesítette, ugye ebből rúgta azokat a büntetőket, amikre minden Real szurkoló emlékszik. És ez érdekes volt, mert Lautaronak ez fel is tűnt egyébként.
De ő szerintem nem akarta dobbantani, ő meglepődött ott, hogy
Igen, azt mondom, hogy ő meglepődött, és utána vissza is nézett a 11-es pontra, mintha furcsálna valamit, vagy mintha lenne ott valami, nem is tudom, rugó, ami földobta a labdát, de ugye Klaassennél is így volt, de egyébként az atleti játékosoknál is, úgyhogy ez nem csak az Internél történt így.
Hát és végül is ugye ő hagyta ki a mindent eldöntő Az majd volt erről fénykép egyébként, hogy astronauta ruhában ott van a labdával, hogy most hozta vissza a légkörből a föld körüli pályáról a...
De azt láttátok
Mintha
Koreát?
ez Ramosnál is lett volna még régen valamikor, nem?
Jó.
A Ramos a trófeát szedte ki a busz alól, az egy...
Igen. Nem,
Fú,
volt valami,
amikor így kirúgta valamelyik
volt,
stadionból.
volt
Lehet,
párszor.
szerintem...
A Sevillánál nem.
Nem, nem.
De talán valamelyik Sevilla csapatnál talán ott rúgta ki, mármint úgy, hogy ellenük.
Na,
De egyébként
mert...
láttátok Koreát? Hogy hogyan oda ment egyből oda rohant Lautárohoz, úgyis, hogy nem voltak csapattársak, csak nyilván ugye a válogatottban, azt hiszem talán szobatársak voltak a VB ideje alatt, de azért erre nem mernék esküdni, és azért az szép volt tőle, hogy oda ment és vigasztalta, ahelyett, hogy a csapattal örült volna, tehát az volt az első dolga, hogy megvigasztalja honfitársát.
És akkor nézzük már, ha már így említettük a jó kedvet a Barcelona-Nápolit, ugye ez 3-1 lett a vége, és itt tényleg ugyanolyan nagy hangulat volt, mint a Metropolitánóban. Itt Bálusz már említette, hogy azért ez, pláne itt ugye ezen a, hát én most nem fogom kiejteni ennek a hegynek a nevét, sose tudom, mikor rá kell keresni egy poszthoz, akkor is teljes
Montjuïc
bajban.
hegy.
Tessék?
Montjuïc. Ez igen.
Hogy ide igen, hogy itt említetted, hogy meg végre olyan hangulat volt, amilyen a Camp Nou-ban szokott, legalábbis közelében volt annak.
Igen, ugye ezt is várta Xavi is, illetve le is nyilatkozta a meccs előttibe, hogy ő szeretné, hogyha ez most ténylegesen hazai pálya lenne, és ezt érezné mindenki, hogy mennyire fontos az, hogy ez most tényleges hazai pályát jelentsen a csapatnak. Jól nézett ki alapvetően az egész, így rá lehet esni az ellenfélre. Tehát, hogy így nagyon kellemetlen lehet ott játszani, még hogyha ha nem is egy no camp, akkor is nem tudom, ilyen hangulatot szerintem Barca meccsen rég lehetett így a tévén keresztül érzékelni.
Hát nyilván ugye itt Messi távozása óta eleve kicsit azért változott ott a hangulat, meg nem voltak az eredmények se olyan jók, de még a tavalyi szezonban a bajnoki cím ellenére sem voltak ilyen hangulatok meccseken. És itt említetted, hogy rá lehet esni ugye így az ellenfélre, és ugye ezt az első 25 percben lehetett is érezni, az nagyon-nagyon ki volt rakva a pályára az, amit ott a Barca csinált. Milyen taktikai elemeket fedeztetek fel, amik segítették ebben a Barcát?
Nem is, én most nem is azt mondanám feltétlenül, hogy taktikai elemek, hanem az, hogy már az első meccsen is ez megfigyelhető volt, hogy gondolkodás nélkül. Ugye erről beszélgetünk most a többi csapattal kapcsolatban, hogy visszafogják magukat az első meccsen, és inkább egy biztonságos meccsre törekednek. Xavi meg neki megy a falnak a csapatta, tehát hogy tökik fölnyomva a letámadást, aminek nyilván az első meccsen is láttuk a hátulütőjét, az 25 percig tartott nagyjából ez a lendület, és onnantól visszaesett azért jócskán a Barcának a letámadása. Ezen a meccsen is ezt lehetett látni, hogy egy kicsit már visszafogta, tehát hogy annyira nem ment ki, mert ott tényleg még a kapust is egyből támadták, itt azért a 16-oson kívülre értett az ellenfél, akkor kezdtek el főleg az egyik irányba terelni a Nápolyt, és ott próbálni létszámfölényt teremteni a labda körül, és becsapdázni őket. Az első meccsen több labdaszerzés lett belőle, ez egész biztos, viszont a nyomás az hihetetlen volt itt is a nápolyi csapaton, akik szintén megint megpróbálták kihozni a labdát folyamatosan, és olykor-olykor sikerült is nekik, de azért ez egy nehéz feladat bármilyen csapatnak.
Chris?
Hogyha én is hozzátegyek, igazából nekem még az is ugye nyilván a letámadásból jön, hogy nagyon sokat kontráztak, ugye a Barcelonát talán a szezon első felében vádolták meg azzal, hogy viszonylag keveset kontráznak, és hogy megint most tényleg, ahogy Bálus is mondta, igazából ez csak rácsatlakozik, hogy nagyon kitámadtak, és ebből jöttek a kontrák, ez pedig a Nápolynak amúgy se az erőssége, amúgy is inkább a szervezett védekezés, vagy hát hogyha felállt védekezés kell az, ami jobban megy nekik. Úgyhogy, ja, nagyjából ennyi igazából. Annyira én se taktikailag láttam ebbe, inkább az, hogy tényleg kirohantak és mentek szívből. Ez most itt nem a taktika diadala volt szerintem annyira.
Azért az jól meg volt szervezve,
Az
azt
jó.
nem venném el tőlük, de az átlagos volt, tehát hogy Lewandowski elindítja az egyik oldalra, ugye tereli a labdabirtoklót, és akkor abból próbálják egyik vagy másik oldalon csapdázni őket, és beszorítani, hogy onnan már ne tudják visszaforgatni a labdát. Ez nyilván hol sikerül, hol nem, de az intenzitása megvolt a csapatnak, és ugye itt a kezdővel kapcsolatban volt érdekes, hogy Fermín López azért hihetetlen nyomást tud helyezni ott középen, és nagyon jó látni, hogyha most belegondolunk a sérültekkel együtt, azért van egy Pedri, meg egy Gavi még ott valahol a lelátón, akik szintén ezt az intenzitást tudják hozni le támadásba, és ez hosszú távon azért érdekes lehet, hogyha ők együtt rendelkezésre állnak, hiszen egymás helyére is tudnak beforogni, és ott azért ez a pressing az rendesen meg van nyomva. Amiben Jamal és Rafinha meg most szintén jeleskedett, tehát hogy ők is ebből kivették szépen a részüket.
Itt volt egy messengerben egy ilyen gondolatcserénk Bálussal. Én állítottam, hogy Jamal a 70. perc körül elfáradt, Bálusz pedig állította, hogy nem. Kriszte, hogy érezted?
Necces azért. Nyilván 16 évesen egy ilyen intenzitású meccsen persze, hogy elfeled szerintem.
Persze, nem is kritika, csak kíváncsi vagyok, hogy te hogy láttad.
Szerintem is egyébként én is, hát valahol a kettő között azért a 70. ezt most így próbálok visszaemlékezni, szerintem valahol inkább a kettő között volt az, tehát olyan 80, én 80-ra tenném. Nem véletlenül játszott a hétvégén csak 30 percet, tehát az egyértelműen annak a jele volt, hogy azért még egyszer nem bírná ezt ki, de meg is értem, hogy elfáradt.
És akkor itt beszéljünk itt a cserékről, ha már beszéltünk itt a Jamalnak a fáradtságáról, mert a cserék ezen a meccsen azért fontos szerepet játszottak. A Sergi Roberto és Romeu érkeztek be, ezek hogyan változtatták meg a játékot?
Meg Félix, nem?
Nem,
Őket... 60. percben. Ugye azt látni lehetett megint, tehát hogy én onnan indulnék ki, hogy nagyjából a 26-30. perc körül megint átvette a kezdeményezés a Nápoly, és ugye ez egy gólban is megjelent. Azért azt ne felejtsük el, hogy ugye az első fél időben Fermín nem is egyszer szerezhetett volna gólt. Volt több lehetősége is, és ez hihetetlen számomra, hogy vannak előtted már előbb említett játékosok is, akikre nagyobb Rivalda fény hárul, mint Fermín Lópezre, és szépen lassan a srác most így a hétvégi meccsel egybekötve, ezt már elmondom ezt a statot, ugye ő a Barszának a leggólerősebb középpályása így szépen csöndbe, úgyhogy azért ő nincs annyira tolva, mint a Gavi, Pedri, akár Gündogan, stb. És nyilván itt Krisznek már, ha lelőhetem, van egy meglátása, hogy ő sokkal, de igen, most már lelövöm Krisz, úgyhogy
Lőd le
ezzel így
egyébként.
jártál. Szóval, hogy sokkal direktebb játékos, mint egy átlag Barca játékos. Én azt mondom, hogy ő sokkal közel, vagy sokkal inkább hasonlít egy második csatára sok esetben, illetve az, hogy ő nagyon sokat vállalkozik lövésre. Nem mondom azt, hogy ebbe már most kiemelkedő, de látom benne azt, hogyha ő ezt jól meg fogja válogatni ezeket a lövőhelyzeteit, mert most egyelőre többször tüzel, mint tölt, de hogyha ezeket jól meg fogja válogatni ezeket a lövőhelyzeteket, akkor benne is nagyon nagy potenciál van, sőt, hát látjuk, hogy így is mekkora potenciál van, hogyha egy ekkora színpadon ő nemhogy nem törik meg, hanem a legjobbját tudja nyújtani, és ez nekem nagyon pozitív amúgy, hogy a Barszából ilyen játékosok kerülnek ki most folyamatosan, akiket ez a nyomás, ez egy picit se zavar meg. Most itt megint csak hozhatnék még egy játékos, Kubarsit, tehát hogyha van hihetetlen dolog számomra. Mert az, hogy előre betesznek 17, meg szélekre 17-16 éves játékosokat, ilyenet már láttunk a világtörténelemben, előfordult már az is, hogy jól játszottak. És most nyilván itt nem Jamalnak az érdemeit akarom kisebbíteni, de hogy oda szívesebben tesz be az edző fiatal játékos. De az, hogy a középhátvédbe egy ilyen neve nincs csatár ellen te a év egyik legfontosabb meccsén tudsz.
Jújjúj, most haragítottunk magunkra, azt hiszem pár száz, vagy lehet.
Nem, de hát most értsétek úgy, hogy ez inkább egy ilyen, ezzel is ki szeretném emelni az érdemeit, hogy nagyjából úgy nézett ki, hogy Osimhen egy átlagos csatár mellette.
Egyébként nem volt rossz Osimhen ezen a meccsen,
Nem volt
csak
rossz
sokkal
Osimhen,
inkább
de...
csapatban működött, csapatjátékban működött, mint mert befejezéshez nem nagyon jutott oda. De...
Hát meg nagyon sokszor volt lesen. Amúgy ez az, ami Xavin nagyon szépen változtatott az elmúlt időszakban. Hogyha megnézitek, nagyon sok olyan szituáció van, amikor jól működik a Les csapdája, és ez valószínű annak is köszönhető, hogy Araújo és Kubarsi egyre jobban használják ezt a lehetőséget, nagyon érzik egymásnak a mozgását, és az mindig a belógó védő jó ütembe lép ki mostanában. Tehát, hogy akár Kundé is, hogyha belóg, csomó olyan eset van, amikor a legjobb ütembe lépegetnek ki, és jól használják ezt a lehetőséget, és ezen nagyon sok támadást meg is tudtak akasztani, ezen a meccsen is, és az előző meccseken is.
Egyébként csak még Ferménhez, itt már említettétek a játékperceket, a 17. legtöbb percet kapta a Barcelonában, tehát bőven a kezdő csapaton és a átlag cseremennyiségen túl van. Tehát mondhatjuk úgy, hogy ugye 11 kezdőjátékos, 5 csere, és azután következik Fermín játékpercek tekintve, 881
81.
perce van, és hát a középpályások közt is jócskán hátul van,
hát én
szóval...
össze is hasonlítottam egyébként, amikor készültem, amit itt Válusz is mondott, hogy a Fermín jelentősen más középpályás, én többek között ezt is összehasonlítottam, és a legközelebb Gavi van hozzá, nyilván aki a sérülése miatt keveset tudott játszani, őnek van 950 vagy 944 játékperce, és még hozzá képest is azért jelentősen le van maradva, a többiek mind 1000 fölött már, Gündogan egyébként 2000 fölött is, de nyilvánvalóan egy állandó játékos, és
hát
igen.
Gündogan nagyon durva amúgy, nem tudom, hogy ez megvan az a stat, hogy 48 meccsen játszott idén már, 48, ez válogatottal együtt van, ez nagyon durva szám, és 39-et játszott ebből végig.
Hát ez Gündogan lényegében a Barcelona Federico Valverde.
Hát oké, csak Federico Valverde egy ereje teljében lévő, úgymond még
nyilván
fiatal játékos, Gündogánnak azért az utolsó, most nem azt mondom, hogy ezek az utolsó évei, de hogy a karrierje vége fele
hát
jár már, és
van már prime-en.
Az utolsó, nem, szerintem még a
Szerintem
prime-jának
nem, ez nagyon szépen
vége felé.
Meghosszabbította szerintem, de hogy igen, tehát hogy a prime-jából szerintem már csak egy-két év van maximum hátra.
De utána egyébként, ha vonod visszább a középpályán, még mindig
nem
évekig
vagyok benne
lehet
biztos.
Nem vagyok ebben
én
biztos.
Szerintem fönt, pont, hogy én előrefele használnám, mert látjuk, hogy milyen készségei vannak ott, és ez nem feltétlen a gyorsasága, nem
Aha.
feltétlen a mozdulat gyorsasága, a gyors döntései, hanem az a hihetetlen agy, ami dolgozik, meg az, ahogy össze tudja kapcsolni a történéseket maga körül, és tudja a legjobb döntéseket meghozni, az meg szerintem az öregedéssel nem biztos, hogy csorbulni fog, és azért mondom, hogy ő egy jól öregedő játékos, mert a tempója visszaesett már most is, de még így is olyan tud pluszba adni a csapatnak, amit nagyon kevés játékos.
Intelligenciával jól tudja pótolni, de majd
Busquets.
Ja, más szeretnél, bocsi?
Nem, hát nem csak mondom, hogy Busquets lényegében ugyanaz, hogy tehát ő se volt egy túlságosan, úgyhogy talán még abban igazat is adok neked, Imi, hogy talán, hogyha hátra vonod, akkor még lehet használni, bár ahhoz nyilván kell egy rendszer is, hogy ott működjön. Tehát
Mondanám, hogy
az...
ez adva van, de Xavi elmegy, úgyhogy ezt erre most nem akarok alapozni. Itt
gyorsan
majd...
még bocsánat, visszatérek csak a serékre, hogy gyorsan elmagyarázzam, hogy
pont ezt akartam
miért.
kérni, úgyhogy
Igen,
tökéletes.
igen, igen. Bocsánat, csak
Nem, ezt szeretem.
Elkalandoztunk egy picit. Szóval, hogy ugye a 60. perc körül jött Romeu és Sergi Roberto, amikor már elvesztette a kontrollt a játék fölött egy kicsit a Barca, és hihetetlen jól nyújt bele ezzel a meccsbe, Xavi. Még talán pont Imi, te írtad nekem, hogy hú, ettől te fázol. Én meg mondtam, hogy én meg nem, mert
Romeutól.
igen, mert Christensen nagyon elfáradt, az látható volt. Tehát, hogy ő azért most rendesen meg van hajtva ebbe a pár meccsbe, pár nyolc, mert azért az a futómennyiség, amit most neki produkálnia kell, ezt már elmondtam másodásban is, az nem az, amit egy középhátvéd produkált már évek óta. Úgyhogy ebből a szempontból neki ezzel még baja is lesz. Viszont az, hogy Sergi Robertot behozta, és ugye Gündogánt küldte feljebb, és vette föl a szokásos helyét, és onnan jöttek megint a helyzetek. És hihetetlen, hogy egyrészt ezt felismerte, nem mondom, hogy nagyon sok opciója volt még ezen kívül, de hogy ez egy ötös csere volt,
Köszönöm,
már mint hogy csillagra egy öt csillagos csere volt, és ráadásul visszaadta azt a kontrollt valamennyire a meccsnek, ami akkor már kezdett teljesen kicsúszni a Barca kezéből.
Itt a gólra akarok csak annyira rátérni, hogy ezt ki is írtam Twitterre, mert tényleg szinte úgy belém ütött az a számomra kellemetlen érzés, amikor azt a Sergi Roberto paszt és elmozgást láttam a gól előtt, hogy ez a csúcs Barca feelingje volt annak a mozdulatnak, hogy egyébként ezt már régóta nem látom a Barcánál, valahogy ez annak a generációnak volt a sajátja, hogy ez a Messi, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, stb. Társaságnak volt. Ez egy ilyen begyakorolt, napi szintű meccsen többször előadott mozgása volt, és nekem konkrétan PTSD van, úgy beégett már az agyamba ez a mozdulatsor, és ilyenkor tudtam, hogy mi gólt fogunk kapni, ha éppen a ellen játszott a Barca, de olyan
De most
gyönyörű
a
volt.
hétvégén is felismerted akkor ezt a mozgást, nem?
Igen, de ott
Igen.
annál a gólnál az volt az a klasszik, az a minta, tehát ha
Igen.
mintha maradt volna még egy pár darab a szekrénybe, tudod ebből, és most leakasztotta az egyiket Roberto, és kibontotta, és akkor így láttam magam előtt, és már azt vártam, hogy mindjárt ott fut keresztbe Messi, kapja meg Robertótól ezt a labdát, és tehát gyönyörű volt, tényleg élmény volt nézni az egész megindulást.
Hát, még hogyha már így labdákat mondunk, akkor Kubarsinak a Fermin elé tálalt labdája az első fél időben, az a kevés, ez olyan 60 méteres indítás, hát ne haragudjatok, de én kikérem magamnak, hogy annak a srácnak elírtak valamit a okmányaiba, mert az nem létezik. Azzal
Jamánál
a...
még ez előfordulhat.
Én mondjuk ezt,
igen.
Azt hagyjuk inkább, ne.
Ezt most nem
azért.
hagyhattam.
Ne idegelj, ne
nyilván
idegelj.
Az erős kamuzás.
Remek.
Na, van-e még valamitek ehhez a meccshez, vagy reppeljünk tovább, mert megint össze fogunk hozni egy 3 órás adást, ha így haladunk.
De most kézbe tartod a műsort, úgyhogy...
Igen.
Nagyon. Hát a egeret a kezembe, igen, görgetek, de...
Bálusz azért nem hagyhatta ki, hogy ne szóljon egy kicsit oda Fonginek,
nem.
Így a távol létében is.
Nem. Én meg se hallottam. Ő meg... Hát majd.
Nem, hát Imi úgy kezdte, hogy most legalább egy normális adásunk lesz, mert valami kézben is tartja majd a műsort. Én nem
Okay.
tudom, hogy ennek ez kinek szólt, vagy hova akart
Nézőkedvéért
ezzel.
megjegyzem, ez Bálus az adás előtt, amikor ezt Imi valami kameráról beszélt, nem erről beszélt, akkor Bálus azt kikérte magának, hogy ezt nem veszik a kamerák, szóval nem
Jó.
hagyhatta ki.
Bálusét még meg akart említeni a klub VB-t.
Ja, igen. Ugye van ez az újra konfigurált klub VB, 2025-ben fogják majd megrendezni Amerikába, 32 csapattal, ez a
Hasznos.
világbajnokság mintájára. Most nem is ez az érdekes benne, 12 csapat jut ki Európából, a négy darab BL győztes, tehát aki az elmúlt 4 év, 25-től visszaszámolva az elmúlt 4 évben megnyerte a BL-t, illetve az UEFA ranglista alapján a legjobb 8 csapat. Na de most itt van annyi kitétel, hogy a BL győztesek nyilván ebbe a 8-ba nem számítanak bele, már pedig egybe fognak esni általában, és egy adott országból, egy szövetségből nem lehet 2 csapatnál több. Csak akkor, hogyha az BL győzelmekkel jön össze. Na most, ha ezt így érthető volt eddig, amit mondtam, Akkor van egy ranglistánk, ahol a Barcelona a 12. 59 ponttal, amúgy ezt a Manchester City vezeti 121 ponttal, a Real Madrid 110 ponttal a második, és a 10. helyezett az Atletico Madrid 65 ponttal. Na most itt a pontokat úgy lehet szerezni, hogy 2 pont jár a győzelemért, 1 pont jár a döntetlenért, ha a csoportkörből tovább jutsz, akkor 4 pontot kapsz, ha a 16 közé bejutsz, akkor 5 pontot kapsz, és onnantól kezdve minden egyes továbbjutás 1 pont. Na most itt van a baj, hogy ugye egy adott országból, ha csak nem BL győztes a másik csapat is, akkor 2 darab csapat juthat ki. Na már most az Atletico Madrid ugye 6 darab ponttal megelőzi a Barcelonát, innentől kezdve 10 pontot tud szerezni mindkét csapat. Ugye azzal, hogy az Atletico is tovább jutott, ezzel tartották ezt a 6 pontos különbséget, és 10 pontot tud szerezni a mindkét csapat, és ebből ugye le kéne dolgozni a Barcának ezt a különbséget. Ugye ez miért fontos a Barcelonának? Mert így előzetes pletykák alapján nagyjából 50 millió euró jár az indulóknak, akik egyáltalán kikerülnek erre a rendezvényre, és további 100 milliót lehet összekalapozni abban, hogy te éppen hogy szerepelsz ezen a rendezvényen.
Tehát
És na
relatív ez
most
egy bajnokok ligája lesz nyáron.
igazából egy VB csak klubcsapatokkal.
Már csak a pénz miatt mondom, hogy nagyjából ott is az
Jó,
a
úgy,
pénzdíjazás van.
igen. Hát most ami érdekes, hogy például a Royal Antwerp meg a Shakhtar Donetsk elleni vereség az 4 pontot vett ki a Barca zsebéből, illetve 2,8 millió eurót. Tehát, hogy itt azért már bukott pár pontot a Barca, és lehetne közelebb is ez a dolog. A 16 közé jutással meg már 9,6 milliót szerzett a klub. Na mindegy, szóval én csak ezt akartam kiemelni, hogy itt a BL-be való továbbmenetelésnek ez is az egyik plusz hozadéka, hogyha esetleg a Barca ezt a 6 pontot le tudja dolgozni, és megelőzi az Atletico Madridot, akkor ők mennek a klub VB-re,
Ez
hogyha nem,
még a
akkor...
következő szezonban is
Ezt akartam
játszik.
mondani, hogy ez következő
Nem,
szezon
ez az
bele
idei.
számít?
Ez az idei.
Tehát 2024-től számolunk akkor vissza 4 évet?
Igen, ez az
Akkor
utolsó, ami
várjál,
beleszámít.
2025 nyarán nem fog játszani a klub VB-n a
Miért a
2025-ös
2025
BL
májusi
győztes,
BL
mondjuk,
győztes?
ha éppen nem olyan.
Ahogy én vettem ki, nem. Mert most jelenleg a Chelsea, a Real Madrid és a Manchester City már ott van. Tehát,
Akkor
hogy már csak
Chelsea
egy
az
hely kiadó.
2020. A Chelsea az 2020.
Igen, már csak egy hely kiadó.
Jó, ez furcsa, értem, hogy akkor így jön ki. Azért akartam mondani, hogy akkor még minél beszélünk erről, hogyha még jövőre is számít, de akkor ezek szerint most már így értem.
Nem, ez forró, tehát hogy ez vagy most bejut a
Vagy
Barca, vagy
soha.
igen. Ami érdekes amúgy, hogy a Angliából Manchester City, Chelsea, a Liverpool biztosan nem jut már ki. És fú, hogy is van? Ja igen, a Liverpool, a Lipcse és a Barca helye ugye nem biztos, a helyükre a Benfica, Juve és Salzburg fog bekerülni. A Salzburg biztosan ott lesz.
Nem lenne egyszerűbb, gyors kérdés. Az első 12-t ki, vagy mennyit küldünk? Európán.
12-t.
Az első 12-t nem lenne egyszerűbb kiküldeni egy per egy?
Hát,
Mert.
a BL győztesekben én egyetértek,
Az
csak
még
az a
oké,
baj, hogy
de.
mondjuk egy Chelsea-nek, tehát hogy azzal, hogy 2020-ban megnyerte, azzal
Ezt
mi
akartam
köze van a
mondani.
2025-ös eseményhez, de úgy már értem, hogyha 4 éve rendezik meg, valami alapján kell, nem tudom, én inkább a 4 éves rangsorba hiszek. BL
Hát
rangsorba,
inkább.
hogy ott lehessen pontokat gyűjteni, és akkor gyűjtsön pontokat. Amúgy az is érdekes, hogy ez a pontozási rendszer, ez csak Európában van így. A többi kontinensen 3 pontot kapsz a győzelemért, 1 pontot a döntetlenért, és ott is a továbbjutásokért kapsz azt hiszem 1-2 pontot
Hát ugye itt
folyamatosan. Tehát,
a
hogy...
FIFA rendezvény, úgyhogy a úgymond tagszövetség, mint UEFA dönti el, hogy osztja ki mint a EBVB selejtezőkre is, hogy megcsinálta a Nemzetek Ligáját is, belezavarta a VB szereplésbe az
Ja.
UEFA, és
Azt
akkor a
mondta, hogy az NBA az EB az UEFA rendezvény.
És akkor ugyanígy akkor itt ázsiaiak is úgy csinálják, ahogy akarják, az amerikaiak is, ahogy
Abszolút,
akarják.
abszolút, abszolút, csak hogy az összes többi kontinensen ugyanúgy zajlik, és csak Európában van egy kis változás ebben. Jó, innen is jut ki a legtöbb csapat, tehát hogy a második az Dél-Amerika 6 csapattal.
Mondjuk
És
ettől függetlenül, amíg a pénzt nem mondtad, éppen azon gondolkoztam, mert én kis naív a pénzzel hirtelen nem számoltam, pedig hát tudjuk, hogy fociról beszélünk, de hogy pont ezen gondolkoztam, hogy majdnem, hogy még jobb is egy csapatnak, ha nem jut ki erre a tornára, mert nem az van, hogy mert gondolj bele, ez ami idegesítő ebbe az egész sztoriba, hogy most például megint ugye megy a hiszti, hogy EB lesz, aztán olimpia. És ugye Pedri esete mindenkinek megvan, mikor így nézett ki a spanyol meccsnek, ahogy álltak fel a kezdőcsapatok, hogy meg hát ugye utána meg is lett ennek a böjtje. Most ugye Mbappéről is cikkeznek, hogy a Real nem engedi el, majd azért még le se igazolták, de a Real már nem engedi el na mindegy. Tehát, hogy VB van, aztán egy év szünet talán, és akkor jön az EB, azután egyből olimpia, utána már nincs is szünet, hanem jön a klub VB, és akkor utána megint jön a
kezdődik előre.
világbajnokság, tehát, hogy, és akkor ugye még van ázsiai, meg amerikai, meg afrikai, meg egyéb nemzetek kupája, Libertadores, vagy nem Libertadores, mi az a dél-amerikai EB, mi annak a neve, nem jut eszembe.
Copa America,
Copa
Copa
America.
America, de az egyszerre van az EB-vel, szóval az még jó.
Hát csak, hogy ezek is vannak, tehát, hogy konkrétan sose lesz megállás, és a játékosok télen-nyáron játszani fognak lassan egész évben, tehát ez totál, és erre mondtam volna, amíg a pénz nem jött be, hogy még jobb is egy csapatnak, ha pihennek inkább a játékosai, de mondjuk ezt a pénzt meg senki nem fogja eldobni.
Az esély. Ez akkora pénz most így, hogy ez
Főleg egy Barcelonának.
abszolút. De
Hát
éreztem az, vagy éreztem a kis zikát benne, köszönöm.
Hát meg egy Salzburgnak, tehát a
Igyekszem.
Salzburg az 50 millióból 250-et csinál, annyi játékost vesz belőle, akiket aztán ötszörös áron elad majd.
És a Salzburg kint van. Tehát ezt
Ja.
még egyszer lassabban. A Salzburg kint van, úgyhogy amúgy a 17. helyen vannak, 18. helyen. Csak egyszerűen ugye az összes többi csapat az meg abból a pár országból van, topligákból, ahonnan meg már kimaxolták.
Na, ha igen, Krisz?
Én még annyit tennék hozzá, hogy és milyen jó, hogy az adás elején azt javasoltuk Piké ötlete után, hogy legyen kevesebb meccs.
Én most is azt mondom, hogy ez így. És akkor is jön jövőre
Ez
a
nem egy
BL.
rossz formátum amúgy, csak ez a 18. formátum, a 18. formátumnak viszont sok.
Igen.
Több
Itt
volt. Hogy én
a... Van bajom.
azt mondom, hogy valamiből kéne visszavenni, vagy a bajnokságokból, vagy ezekből.
A FIFA ugye eddig még nem kapott a klubpénzekből olyan komoly izét, és ők is valamiből akarnak sikasztani maguknak egy kicsit, úgyhogy muszáj volt nekik is szervezni egy olyan klubtornát, ahonnan nagyobb zsét lehet leakasztani. Ez itt kb. Erről szól.
Imi csúnya vádakkal illette a FIFA-t, úgyhogy lehet, hogy jövő héten nem jelentkezünk, de hát ez van.
Figyelj!
Hozzáteszem amúgy, ha már Pedrit megjelenítettétek ebbe a sztoriba, a Kubarszit ugye behívta a De La Fuente. Kezdődik.
Nagyon jó. Nagyon jó.
17 évesek kicsinálása, fullon pörgetve egy mi ez, barátságos meccsen, remek ötletnek hangzik számomra.
Átgondolom, itt azért a beépítés lesz az EB-re, mert én szinte biztos vagyok benne, hogy Kubarsi az EB-n is játszani fog.
Remek, remek hír.
Elméletek, egyébként Kamavingát is szabályozta, most utána néztem. Kamavingát és Tchouaménit is szabályozta. Nem, Tchouaméni már nem mehet ugye az olimpiára, azt hiszem, de Kamavinga még mehet, úgyhogy őt is szabályozta, nem csak Mbappét.
Na bocsánat, nagyon eltérítettem amúgy több perces
Nem,
beszélgetést
nem
ebben.
baj, hasznos volt ez,
Na,
mert itt
hagyjuk
is
ki,
egy...
van azt a Real meccset, hagyjuk ki, mert az lényegtelen.
Itt is egy csomó
Igen.
dolog volt, amit még én se tudtam, úgyhogy jó volt, hogy beszéltünk erről.
Ja, erről jön ki egy cikk is, úgyhogy ha ezt így akarjátok írásos formában is, akkor keressétek holnap a spanyol foci. Ma. Mikor?
Mi? Igen. Hát
Jók
amikor
vagyunk.
hallgatjátok, akkor
Kedden,
már van.
kedden.
Akkor így
Igen.
van.
Aha.
Itt még csak ez annyit, ezt már a Szuperligánál beszéltük, hogy én előbb-utóbb bevezetném azt a formátumot, hogy akkor a spanyol kupák, tehát a nemzeti kupákból kihagynám a első, tehát legalábbis a nagy csapatokat, akik európai kupába indulnak mondjuk a következő szezonba, az akkor legyen inkább a többi csapat kupája, akiknek nem jut Európából,
Hát
és
vagy csak
akkor
a végén csatlakozzanak be,
és
tényleg.
a végén csatlakoznak be, tehát már most hova szivatott tovább a kis csapatokat, akik végigugrálják a ezért így, most csak a magyarunk
De
a
nekik
mostani
ez élmény.
helyzetnél, a Bilbao, Villarreal, tehát még így is lennének nagy csapatok a kupában, akik mehetnek a trófeáért,
A
és
spanyolokon kívül nézni azt valaki?
már most nézi valaki azon kívül a döntőt esetleg, amikor bejutnak a nagyok, de most például a Sociedad, vagy nem, a Bilbao Majorkát ki fogja nézni Spanyolországon
De
kívül?
Krisz, mert írni fog róla.
Igen,
Amúgy
én
nézzük.
beleszek osztod, igen.
De én is nézem nyilván, de hogy alapból ki nézi ezt úgy komoly szinten, szerintem senki. Tehát az ilyen kockák, mint mi, de ennyi. Tehát
Kikérem magamnak, nem vagyok kocka.
mi ma mindenkinek is beszól a FIFA, most mi
ennyi.
jövünk.
Na, nézzük akkor a hétvégi bajnoki meccseket. Osasuna Real Madrid 2-4, egy egész jó kis mérkőzésen, de viszont én most nem a meccsről akarok beszélni, arról majd a B pontban beszélünk egy két mondatot. Én leginkább, amit ki akarnék emelni, a meccshez kapcsolódik egy kicsit azért, mert Fede Valverdéről szeretnék beszélni, aki ezen a meccsen is letolt egy komplet masterclass-t, és
Nem
már
tudtam, hogy mit
régóta
akarsz a letolt után mondani.
nem a gatyáját. Már régóta akartam róla beszélni, mert többször olvastam reálos fórumokon, hogy Valverde erre az évre lefőtt, meg hogy nagyon gyenge. Te is ezt írtad, fiam Brutus?
Én nem azt írtam, hogy gyenge, én azt mondtam, hogy ő hátrány, vagy na, ő nem élvezi ennek az, nem élvezi ezt a, szerintem ezt a
Na én ezt
szerepkört.
De
De
meg
most... mondanám.
pont ez az, amiben ő jó, ez a szürke eminenciás sokszor, aki
És még szerintem
Akkor én
hasznosabb
nem
a
élvezem ezt a
csapatnak.
szerepkörét.
Az lehet nyilván, ugye nekünk a tavalyi puskalábú
De
Valverde
mondanék
után ez...
valamit, de...
A tavalyi puskalábú Valverde után nekünk ez egy kicsit ilyen, nyilván látványra nem feltétlen kellemes, de ha most megnézed, hogy milyen nevek vannak a csapat összetételben, most gondolok itt Bellinghamre, Brahimra, tehát vétek lenne Valverdét ott játszatni, és akkor valamelyikőjük a kettőből megmenjen hátrébb. De hogy akkor beszéljünk egy kicsit ő róla, és itt mondom nem feltétlen csak a meccsről, hanem általánosságban az idei Federico Valverde-ről. Itt elsősorban a pályán elfoglalt szerepkör, ezt már ugye itt említettük, hogy ugye relatíve az egy következmény, hogy most hol játszik Valverde, itt ahogy már említettem, elszpoilereztem saját magamat, hogy Bellingham érkezésével, meg ezzel az új taktikai felállással egyértelművé vált, hogy Valverde nem a támadó gépezetben fog elsősorban helyet kapni, és főleg amiatt nem, hogy ugye, amit már Bálusz említett az adás korábbi szakaszában, hogy Carvajalnak megváltozott a szerepköre, és így, hogy Carvajal rengeteget fut föl, ugye tavaly évben Modricot láttuk viszonylag sokszor visszazárni a helyére, viszont ugye most már inkább Valverde játszik azon a pozíción, és ő zár vissza rendszeresen akkor, mikor Carvajal visszafut. Teszem hozzá, most direkt néztem ezen a meccsen Valverdét, folyamatosan a mozgását, és konkrétan mindenhol is lehetett őt látni. Komoly 9-esbe be volt állva nem egyszer. Akkor ugye ott említhetjük azt a gólpasszát, ahol hát ott a relatív az Vinicius pozíciója volt, ha most azt megnézem, hogy három játékos volt a 16-oson belül ott egymás mellett, akkor Vinicius játszott épp abban a pillanatban éppen 9-est, Carvajal volt a befutó szélső, és Valverde
Rodrigo.
Vinicius helyéről passzolta vissza a labdát. Nyilván ez az adott szituáció okozta keveredés, csak arra mondom, hogy irdatlan jól csinálják ezeket a helycseréket egy-egy játék szituáción belül is.
Igen, Valverde esetében nem tudok elfogulatlan lenni, az a baj nekem, szerintem mondtam korábban is, de hogyha ezt még nem említettem volna sehol, akkor de biztos, bemutatkozó posztomban biztos említettem, hogy ő az egyik kedvenc játékosom, úgyhogy nyilván nekem ez kicsit fáj, hogy így kicsit hátrébb játszik, azt nem mondom, hogy nem hasznos tagja a csapatnak, de szerintem ezt én nekem mondom nézőként jobban tetszik ez is, ahogy te is írtad, hogy ugye sokkal előrébb, meg mondtad is, hogy sokkal előrébb került. El kell fogadni. Ugye te is hoztál most spoilerzeteket a statisztikádból, vagy ezt
Nyugodtan,
meghagyjam
nyugodtan,
neked?
nyugodtan, nyugodtan,
Ugye
persze nem.
ezt jól mutatja egyébként, mi miatt csalódottak sokan, azaz mi miatt csalódott Krisz. A non-penalty XG-je 0,15-ről 0,11-re csökkent, a lövések száma 2,27-ről 1,82-re, az kettő nyilván össze is függ, és ugye több ember van előtte lövés, alapból se volt az egyébként az XG-je egy túlságosan magas szám. Egyébként ez a non-penalty XG, ez 90 perc, vagy lövés?
Minden adat, amit ide gyűjtöttem, ez 90 percre
Ja.
értendő. Itt most annyit csak ehhez hozzátennék, aztán itt mondhatod még csak, hogy ez a 0,15-ről 0,11-re ez úgy hangozhat egy átlag szurkolónak, hogy hát nem történt kb. Semmi, nagyon picit csökkent, de százalékos értékben kell azért akkor sokkal jobban érzékelni lehet, és ott már azért nem 10%-ról beszélünk, hanem jócskán többről. Tehát az a 4 század 0,15-nél az igencsak jelentőségteljes, tehát majdnem 30%-ot csökkent a non-penalty XG-je, amit mondjuk egy támadónál már nagyon csúnyán felrónánk.
Igen, meg az átlagos lövési táv, ahogy te is írtad, az nem változott, tehát az szerintem se, tehát eddig se lőtt közelről, tehát a non-penalty XG-je szerintem viszonylag eddig se volt magas, mert nyilván minél távolabbról lősz, annál kisebb az esélye is alapvetően a gólra, vagy hát kisebb az XG, amit megadnak. De például nekem a helyzet kialakítás, ami még szintén, tehát ezek a felvett labdák és megiramodások majd utána a támadó harmadba érve kiosztja azokat a kulcspasszokat, és ezek, amik eltűntek, tehát a 3,93-ra 2,91-re csökkelése a helyzet kialakításoknak, ez nyilván azt jelenti, hogy sokkal kevesebbet vesz rész a támadásokban. Mondom, ezt lehet megközelíteni, úgyhogy ez hasznosabb a csapatnak, vagy sem. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk tehát a Real nem lő több, sokkal több gólt, ez ugyanaz, mint a Manchester City-nél volt annó, vagy hát nem annó, hanem egy éve, amikor pont ezt néztük meg Krisztofánmal, hogy nem lőtt ez a City több gólt, csak Haaland rúgott ebből 40-et, tehát, hogy és a többiek gólszáma szorult vissza, most ugyanez a játéknál, hogy nem lő több gólt a Real Madrid, vagy nem alakít ki több helyzetet, szimplán nem Valverde alakítja ki ezeket, hanem Jude került előtérbe, és szerintem Jude az, aki a legjobban keresztbe tett, ezt most értsen mindenki idézőjelbe, mert nyilván nem tett keresztbe, de úgy értem, hogy az ő érkezésével szorult ő vissza. Igazából Brahim eddig se, szerintem Brahim nem lenne kezdő Ancelottinál,
Jó,
sajnos, vagy
én
nem
Brahimot
sajnos.
Bellingham helyetteseként érzékeltetem, mert amikor Bellingham nincs, akkor Brahim játszik, de akkor sem Valverde kerül oda, hanem Brahim kapja meg úgymond a harmadik támadó pozícióját, függetlenül attól, hogy éppen ez most a pályán elfoglalt helyet hova helyezzük, mert Brahim azért többet játszik a jobb szélen, mint Bellingham, függetlenül attól, hogy ugye a 4-4-2-nek a gyémánt tetejére tesszük felállás rajzolásnál, bár ugye már az se igaz, de a lényeg, hogy azért más az, amit Brahim játszik picit, mint amit Bellingham, de akkor sem Valverdét helyezi fönt Ancelotti mondjuk akkor a jobb szélre, hanem akkor is Brahim kerül elé. Tehát Valverdének relatíve bebetonozott a helye, ahova most helyezte Ancelotti. Viszont azt hozzá kell tenni, ezt elfelejtettem ide beírni a statba, de abból indultam ki, hogy Valverde az egyetlen játékos eddig, aki minden meccsen játszott a szezonban, és három meccset kivéve teljes végigkezdő is volt. A három meccsen is csereként beszállt, tehát tényleg minden alkalommal szerephez jutott, és azt egyébként, amit említettél, hogy itt a helyzet kialakítás, ugye ezt ideírtam, hogy 3,93-ról 2,91-re csökkent, ez ugye a Shot Creating Action az FB-re fenn, viszont én ezt itt kontextusba helyezném azért, mert ez így önmagában félrevezető száraz adat, tehát támadásban tényleg kevesebb, tehát magában azt, ami után már mondjuk gólpaszt oszt ki, vagy gólpaszt
Tudom, mit akarsz,
megelőző
igen.
kulcspaszt oszt ki, abban tényleg csökkent, viszont majd itt rá fogunk menni a játékának egyéb aspektusaira, azok viszont nőttek, főleg a középpályás mutatói már redeken emelkedtek, tehát én annyiban érzékelem ezt változásnak, hogy ő az utolsó passz, illetve az utolsó előtti passz elé szorult még egyel vissza, de a megindulásai, illetve a progresszív passzai, azok ugyanúgy megvannak, és akkor én nem tudom, mit akartok-e még az eddigihez valamit, vagy tovább mehetünk a
Hát én
témán.
csak annyit tennék hozzá, hogy azért abban is jól mérhető, hogy egy kicsit átlőtték a Realnak a támadójátékát, hogy Carvajal mindeközben 4 gólt, 2 asszisztot osztott ki ebben a szezonban csak a La Ligában, az előző évben 0 gól, 2 assziszt. Tehát, hogy azért jól látszik, hogy az őt is beáldozták azért, hogy nyilván a szélen jobban Carvajal tud érvényesülni, illetve ő valószínűleg ott többet tud hozzáadni a csapathoz, mint hogyha Valverde játszaná be azt a területet. Illetve az is hozzájátszhat, hogy Valverde viszont védekező részét jobban meg tudja oldani egy átmenetnél, és jobban tudják kontrollálni azt az átmenetet, hogyha Valverde van egy kicsit hátrébb, mint Carvajal.
Igen, itt majd a végén, úgy, ezt akartam mondani nektek adás előtt, de mégis teljesen mindegy. Tehát, hogy itt úgy gondoltam, végigszaladunk ezeken a statisztikai adatokon, nyilván valamilyen szintű kontextussal, és akkor a végén ebből leszűrni egy következtetést, azt illetően, hogy Valverde, most ez
Akkor ezt most
ahhoz tud vissza.
tönkretettem, ha jól értem.
Nem, jó, pont, hogy jól mutattál rá a lényegre, mert ezt elfelejtettem ugye mondani, hogy Valverde itt hasznosabb-e a csapatnak ebben a szerepkörben, az alapján, amit itt végigbeszélünk. És akkor itt nézzük meg ezeket a középpályás mutatókat. Itt elsősorban itt a labda kezelés vezetésről van szó. Az érintése száma 67-ről 77-re nőtt, ami ugye megint nem csak szimplán 10%, tehát jócskán emelkedett a játékban való részvétele Valverdének. Passzok száma is 59-ről 67-re nőtt, és ebből progresszív, és ez már egy mutatós statisztikai adat, 5,43-ról 7,75-re. Ugye Valverdénél itt már Krisz említette, hogy tavaly főként ugye a labdacipelésekről ismeretes Valverde, hogy rendkívül jól vezeti a labdát, most viszont a passzokban is óriásit emelkedett.
És ezt ő is elmondta egyébként, majd amikor a passzok a támadó harmadba és a védőktől jövő mélységi indítások, amik az a fordítás nekem még mindig fülércsálnak, hogy jobban nem tudok én se, de és az anyag, hogy ezeknél jön ki, hogy nagyon sokat tanult, ő is elmondta, azt hiszem, most nem is tudom, talán Players Tribune-ben mondta el, hogy amikor egy hosszabb interjút között, hogy nagyon sokat tanult ő Kroos-tól, és Kroos itt kicsit példaképnek is tekinti, amint én legalábbis ezt így kivettem. És jó, nyilván a progresszív passzok az összefügg a kettő, vagy minden összefügg nyilván, mert ha hátrébb szorulsz, nyilván könnyebb progresszívnak lenne,
Persze.
tehát egy védő könnyebben progresszív, mint mondjuk egy csatár, aki előtt már nincsen senki. Úgyhogy nyilván, de azért inkább én a passzok a támadó harmadba azt emelném ki, hogy szerintem még az viszonylag tavaly is sok volt tőle, és ez idén még több lett. Ez a
Nyugodtan mondhatod az
7,53.
adatokat, nem az én privilégiumom.
Ja, 4,24-ről 7,53-ra nőtt a passzok a támadó harmadba. Ez viszont tényleg sok. Tehát, hogy most nem tudom, a cipelésről én se gyűjtöttem adatot, de szerintem az talán maradva egy kicsit vissza is esett.
A következő oldalon már az ott van.
Ja, bocsánat.
Semmi gond. Itt még
Ha,
ehhez
még az is nőtt, bocs.
a passz részhez, ez a through balls, ugye ezt próbáltuk meg valamilyen szinten lefordítani itt magyarra, ahogy az FBRF által megadott terminus technicus mit akar jelenteni. Ugye védőktől jövő mélységi indításban maradtunk a végére, de ezt nyilván.
Még lehet, hogy ezt arra változtatnám, hogy védő harmadból jövő?
Igen, én itt védővonalat írtam először, tehát hogy vannak itt elképzeléseink erről. Na ez az, ami viszont hát konkrétan majdnem ötszörözte Valverde ezeket a típusú passzait, 0,11-ről 0,53-ra nőtt ez mérkőzéseként. Nyilván itt ezt a szorzó miatt emeltem ki, mert nyilván ez még mindig még egyet sem éri el, de magát a szerepkört viszont jól mutatja. És akkor itt rámeltünk a progresszív labdacipelésekre, amit ugye már említett Krisz, 2,52-ről 3,63-ra nőtt, és ugye itt azt tudni kell, hogy ebben Valverde egyébként szerintem világszinten is top 3, legalább top 3, hanem a legjobb nekem mindenképpen. ugye neki megvan az az egyedi mozgása a labdával, hogy egy kicsit cikcakban, meg keresztbe fut vele a pályán. Nekem ez nagyon egyedi volt, mikor úgy először kezdtem figyelgetni nála. Biztos volt már ilyen más játékosnál is, csak ugye én nem olyan régóta figyelem ilyen szemmel a focit, úgyhogy nem biztos, hogy nekem feltűnt, de amióta így nézem, viszont nekem nagyon tetszik és nagyon egyedinek számít. És tényleg általában az van, hogyha rászánja magát, hogy megindul, akkor egy csellel általában átver egy védőt, és onnantól már sebességből megveri, mert pontosan tudja, hogy mekkorát kell tolni a labdán ahhoz, hogy kiugrassa a védőt, vagy akár középpályást bárki, aki vele szembe áll, kiugrassa, hogy megpróbáljon rá kilépni, de még pont előtte tolni tudjon egy picit oldalra, és megint előre, és egy cikcakkal már megverte, és a sebessége megvan hozzá, hogy bőven így is előbb odaérjen a labdához, de adja azt az érzetet a rátámadó játékosnak, hogy lehet esélye tőle elszedni, és így általában 3-4 emberrel keresztbe vezeti a labdát a pályán, a többiek meg közben teljesen más pozíciókat vesznek föl, mint amikben alapból helyezkednek, és ezzel úgy megkavarja a védelmet, hogy rengeteg jó helyzetet alakít ki.
Igen, és ezt tenném azért Valverde annyira nem technikás játékos, tehát őt nem a technika miatt
Ezt
nézték.
szerintem, tehát, hogy azt kell felismerni egy-egy játékosban, hogy ő miben jó. A Valverdének vannak ezek a nagyon jól érzi meg a megnyílt területeket, és oda nagyon jól tud belépni labdával. Amúgy ez nagyon sok, és nem nagyon sok, de ebbe sok középpályás, de fú, gyorsan akartam mondani, Tottenhamben játszott régen, most már talán vissza is vonult.
Ndombele? Nem.
Igen, de
Ndombele,
Dombele
azért
volt
mondom, hogy
ilyen,
én ezt
aki
így
át tudta
fölírni.
vezetni az egész pályán a labdát, és Valverde, és ebben jó, hogy nem cselez kifejezetten jól, meg nem használ nagyon sokszínű technikai megoldásokat ehhez, viszont ezt a lendületből megveri az első emberét, és onnantól kezdve ugye a védők folyamatosan lépniük kell rá, és ott már neki csak reagálni arra, hogy merre viszi tovább a labdát, és ő ebben kiemelkedő, amit valószínűleg fel is ismert Ancelotti, és ezért nagy dolog, hogy erre is használja.
Igen, én is ezt akartam mondani, hogy ő ez a tipikusan, azt is mondhatjuk, hogy idegesítő játékos, hogy egyrészt nem is tudod, hogy mikor fog váltani egy ütemet és megindulni, és nehezen lépsz ki rá, amit Imi is mondott, hogy pontosan ki tudja számolni, és egyszerűen olyan sebessége is van nyilvánvalóan, alapvetően sem, az utazó sebessége sem alacsony, azt azért hozzá kell tenni, de utána, ahogy megindul, és tényleg utána a lépés hátrányba kerülnek az ellenfelek, és onnantól kezdve nyilvánvalóan még könnyebb a dolga. De egyébként szerintem hogy nagyjából a labdás mutatóit kibeszéltük, vagy
Így van, én is ezt akartam pont mondani. Nézzük itt a védekező mutatóit, mert az az, ami ugye itt, ahogy már említette Bálusz, hogy Carvajalnál most már hasznosabb védekezésben, és emiatt viszont, hogy ők helyet cserélnek támadás-védekezés átmenetekben, emiatt ugye meg tudják kavarni rendre, mert van, hogy Carvajal fut föl, van, hogy Valverde fut föl, és ugye, hogy kizár vissza. És itt a szerelési meg egyéb mutatói is azért emelkedtek. Szerelésekben 1,12-ről 1,55-re nőtt a mutatója. Akkor van ez a percentage of dribbles tackled, ez a hány százalékban sikerült megállítani rá őt kicselezni próbáló játékost, valami ilyesmit gondoltam ez alatt értelmezni, ha jól értelmeztem, de javítsatok ki, ha tévedek.
szerintem jól. Annyi, hogy ugye nem tudjuk, hogy most itt konkrétan az ellene cselezőket, hogy most mit
Ez
ért az alatt az
a tékon,
a tékont ért itt?
igen.
Ja,
Igen,
csak hogy mivel
azt,
hasonlítsuk össze.
tehát arra relatíve van ez a tackled szerelés, és itt 50-ről 68,8-ra emelkedett, ami azért egyedi, mert a középpályások között ő az első a ligában ezzel a mutatóval, a teljes ligát figyelembe véve is a 11. Tehát ugye csak hátvédek vannak előtte ezen a listán.
Egyébként ki a legjobb ebből, hogy ezt nem néztük
Hú,
ki?
azt nem írtam ki, de ez, hogy
A
fú,
durv...
ki...
Bocsánat, igen, mondjad.
Az enyém teljesen haszontalan, mondja nyugodtan.
Nem, én csak közben erre a támadó harmadba való labdacipeléseket nézem a top 5 ligába, és jelenleg a 6. helyen áll 88 ilyen támadó harmadba cipelt labdával. És az azért észrevehető, hogy ebbe kiemelkedik. Amúgy Rodrigo van ott még szintén a Reálból az 5. helyen, és Xavi Simons az első 106-tal.
Azt a mindenit. Hát ő érte majd ádászharc fog dúlni szerintem a...
Dembelét is látjuk a második helyen, szóval egy volt Barca játékos is megjelenik
Alex
a
Suárez
képen.
egyébként az első, most megnéztem ezen a listán, utána pedig
Ja, ez
Rodrigo, igen,
igen,
ami,
nem fogom
amit
még
ugye
egyszer elmondani az angol technikus, de igen.
89%-kal áll Alex Suárez, ugye a Las Palmasból.
Csak ugye ők mind védők. Ott Fulky
Igen.
az egyetlen, akit középpályásnak és védőnek is írnak, de őt én szinte csak védőnek láttam játszani a szezonban.
Ő azért inkább a védő,
Úgyhogy
bár ugye most meg is sérült.
meg aki dedikáltan középpályásnak van jegyezve, az Valverde az első ezen a listán.
Most butaságot mondtam az előbb. Nem Fulkie sérült meg, Gaia sérült meg a
Igen,
Valencia
igen.
hétvégén. Ezt javítom magam.
És akkor ugye itt van Interception 0,61-ről 1,36-ra, tehát megduplázódott az ilyen lefülelt labdáinak a száma, illetve a tisztázásai is megduplázódtak, az pont dupla 0,51-ről 1,02-re meccsenként, ugye ez a clearances mutató, úgyhogy mondhatjuk, hogy masszívan emelkedtek a védő mutatói. Na most, ha most mindezeket összefoglaljuk, akkor egy-két mondatban mondjátok el a véleményeteket, hogy szerintetek hasznosabb-e így, vagy hasznosabb volt a tavalyi mutatójában, mert mind a kettőre vannak érvek, meg el is fogadható mindkettő, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy összegeznétek ezt.
Rész?
Kezdjem én.
Abszolút.
Ja, nem, nyilván változott a rendszer, ezért nehéz ez az összehasonlítás, én azt az elején így ki szeretném emelni, de szerintem bármennyire is én azt mondom, hogy nekem rosszabb ezt nézni, a csapatnak szerintem hasznosabb, azért, mert a csapatnak most egy ilyen játékosra van szükség. Ebben a rendszerben egy ilyen játékos kell, mert megvannak a támadó harmadban az emberek, viszont ebben a pozícióban nem tudná azt játszani, amit tavaly. Úgyhogy mondhatni azt, hogy a rendszer áldozata, de nem áldozat ő se. Úgyhogy szerintem hasznos, hogyha ez a kérdés. Hasznosabb így a csapatnak.
Szerintem is nehéz ezt így megfogni, hogy melyikben hasznosabb. Én inkább onnan fognám meg, hogy van egy... Nem Valverdére fogják húzni ezt a rendszert valószínűleg soha. Ezt szerintem kiemelhetjük. Ha megnézzük az adottságait Ancelottinak, illetve Ancelotti csapatának, akkor azt látjuk, hogy különböző dolgokat kell megoldania. Egyrésztről meg kell oldania, hogyha a középpályán ő létszámelőnyt akar kialakítani, akkor ugye, és arra vannak meg a játékosai, akkor ugye oda bevonz mindenkit, beteszi a négy kis középpályásat, akár egy boxba, akár gyémánt alakzatba, de túltölti a pálya közepét. Mi fog akkor hibázni? A pálya széle. A pálya szélén ugye ki fog játszani főleg, és hogy kinek kell fölmennie a két szélső védőnek. Na most, hogyha nem a mind két szélső védő megy föl, akkor mit tud csinálni? A két csatár közül az egyiket kiteszed az egyik oldalra, Vinícius ugye játsza be a bal oldalt, ebből adódóan a jobb oldalt kinek kell bejátszania? Carvajalnak. Na most, hogyha hozol döntést, akkor hogy ki támadjon inkább ebből a két játékosból, Carvajal vagy Valverde, és kivédekezzen ebből a két játékosból, Carvajal vagy Valverde,
Mind a kettőre
akkor
Valverde a válasz.
igen,
Csak nem lehet
de
egyszer.
mégis a nagyobb bajt az azt jelenteni, hogyha Carvajalnak kéne védekeznie folyamatosan. És erre a megoldásod az, hogy Carvajal amúgy elől láthatóan most 10 mi ez? Gól plusz asszist kanadai pontnál jár vagy nem a bajnokságban, minden sorozatot figyelembe véve. Tehát nincs rossz szezonja, azért ezt hozzátenném. Tavaly Valverdének volt 15-ös,
11 gólja, azt hiszem.
6-os. Igen,
Igen.
de hogy összességében kanadai pontja 16 volt, azt hiszem. De
Azt
lehet,
annél
hogy az
több,
meg
mert
már...
10 gólja az biztos, hogy megvolt, mert ugye az volt a...
11 volt, azt hiszem neki.
Itt van megnyitva előttem, azt mondja, hogy BL-be 2 gól, bajnokságban 7 gól, ez 9.
De még volt valahol, mert a
A
izébe ért el.
klub
Klub
VB-n is
VB-n
volt.
érte. Klub VB-n érte el, mert ott már nyilatkozta ugye Ancelotti, hogyha
Az
nem lesz
lehet,
meg
de az
neki a
ide nincs
10-e.
beírva ebbe a táblázatba, és 3 gólpassza van a Bajnokok Ligájában, és 4 gólpassza van a La Ligában. Ez azt jelenti, hogy
16.
16 kanadai pontja van. Na most ezt nagyjából ők így ebbe a szezonba ketten túl is hozzák, mert most már van 8 kanadai pontja Valverdének ebbe a szezonba. Ugye
Egy gól, hét gólpassz.
Igen, és Carvajal meg hozza ugye ezt a 10 kanadai pontját, azt mi azt hiszem úgy van elosztva, hogy 5 gól, 5 gólpassz, vagy valahogy így, ebbe most már nem akarok nagyon jobban belemenni, viszont a védekező részét meg valamennyire Valverdére átnyomta, és látjuk, hogy ezért Valverdének itt is megvannak az előnyei, hiszen amiről ugye beszéltünk, progresszív labda cipelések a támadó harmadban azért kiemelkedő abban. Nagyon jól is tud játszani, illetve nem is baj, hogyha ezt a játékának ezen részét is bővíti, hiszen ettől lesz komplex játékos, hogyha ezeket mind tudja majd használni és kamatoztatni. Úgyhogy összességében szerintem jó döntés.
Én is.
Annyit,
nem
annyit
mondjad, bocsánat.
Mondanék, hogy mennyit még kérdezik, hogy tavaly mennyi asszisztja volt? Mert azt, okay, hogy azt beszéltük, hogy nem volt gólja. Kárvának, de
7.
Tavaly hány asszisztja volt a Kárvának?
Ez nagy elenyésző, 2-3.
Mert akkor ugyanott vagyunk.
De azt
azért.
Mondom,
csak
hogy
még nincs
ugyanott
vége a
vagyunk,
szezonnak.
Ja, csak
nincs, egyrészt nincs vége a szezonnak, 2 Carvajalnak a tehát a csapatnak a védekezési gondjait meg megoldottad, illetve ugye azt mondom, hogy ezzel a átszervezéssel neked a jobb oldalad az szinte telibe üres.
Nem
Míg
csak
a
ugye
másik oldalon ott van Vinicius.
Én is ugye ezt mondtam, hogy ugyanannyi, tehát ugye ez, mint a City-nél, amit mondtál, hogy ugyanannyi a gól, csak más rúgja, tehát ugyanez.
De ezt
csak
nem
emellett...
csak a védekezés meg szerintem jobban megoldottad,
igen,
mint
mert
tavaly.
Tavaly Carvajallal hiába nem támadott, és nem volt hasznos annyira támadásban, de cserébe védekezésben sem volt jó. Idén viszont Valverde kivédekezi, amit Carvajal éppen már nem ér vissza, és Carvajal meg Valverdével együtt hozzák azt, amit tavaly Valverde egyedül kellett, hogy hozzon. Tehát ha a szummát nézzük, akkor a csapat szempontjából ez egy jobb megoldás. Majd itt az lesz a kérdés, hogy nyilván a szerkezet is változik a jövőben, illetve, hogy akit említettünk már, Jesus Forte, ha esetleg bekerül, akkor ugye megint egy gyors, támadásban is hasznos, de védekezésben is kompetens játékos kerülne be, akinek ugye a sebessége is meg lesz Carvalhoz képest, akkor ez hogy fog majd esetleg változni ez a dinamika, de ez már így a jövő kérdése. És igen, még van, ami kikívánkozik, csak... Ja,
ja,
csak
még...
nagyon oda készítetted a mikrofont,
ja,
azt hittem,
nem, csak itt van igazából, még annyit talán ide lehetne, hogy azért a védekezés az nem csak azon múlik, hogy Carvajal hogyan védekezik, vagy hát azon múlik most
hát
éppen,
azt
de
az oldalt megoldja.
Hát jó, csak igen, tehát hogy nem fogják támadni
ja,
egyenesen azt az oldalt.
Én nem úgy
Az
értem, én
ellenfél.
Azt mondom, hogy azért az Ancelottinak is picit a sara a védekezés, de ez egy másik beszélgetés
Igen.
témája.
Igen, majd
De
lesz ilyen
ez meg egy jó
beszélgetés.
megoldás szerintem arra, hogy jó legyen a védekezésed. Tehát, hogy
Krisznek más baja van a védekezéssel.
Más bajom van a védekezéssel. Igen, az egy sokkal hosszabb beszélgetés,
igen.
És arra most már nincs olyan.
Itt arra át, hogy le is zárjuk, és ez már itt nem Valverdéről szól, egy ilyen egymondatos, kétmondatos válaszokat kérek. 1-4 az állás. Miért nem küldöd be az eddig kevés játékpercet kapó tehetségedet, hogy ezzel pihentesd a legjobbaidat, hanem becseréled Nachót és Lucas Vázquez-t? És nekem nem mondja senki, hogy biztosítani kell az 1-4-et, mert Nacho minden csak nem biztosíték erre a szezonra. Lucas Vázquez meg jó, de szintén nem a védekezésben hasznos. Tehát hogy az A kérdésemet magyarítsam, miért nem küldöd be már 25 perccel a hamarabb Arda Güllert, 25 percet kaphatott volna, így csak 10 plusz apró. Kapott.
Igen.
Ezt akartam mondani, hogy Bálusz erre válaszolj te először, mert én próbálok kitalálni valami értelmes választ, de én nekem sem megy, tehát hogy nem értem.
Én erről már most lassan vitában megyek reálos fórumokon, mert hogy majd jöttök mindig ezzel, hát az még fiatal gyerek, még nem bírja meg. Hát mondjuk én nem értem ezt a fizikalitás kérdést fölhozni, mert ha most megnézed Lamine Yamalt, tehát hogy az az érzése van az embernek, hogy ujjakkal el tudnám törni a lábait, meg a kezeit, ő is olyan vékony, de bírja. Tehát ezek a gyerekek nem üvegből vannak azért, és Arda Güler sem arról van szó, hogy most olyan zé lenne, és már a sérülésére se lehet fogni, mert már már most azért hónapok óta rendben van, és ez már a sokadik meccs, és ezért írtam azt a Twitterre, hogy nekem most már senki nem tudja megmagyarázni azzal a mondattal se, hogy Ancelotti jobban tudja, mert ez nem annak a kérdése, ez egyértelműen látható, hogy a gyerekben benne van az, hogy bármikor bármit képes megfordítani, eldönteni. Tehát beállt a melyik meccsen állt be, akkor ugye 11-est hozott össze, beállt a 89. percbe, gólt szerzett, most meg igen, amit mondasz is, hogy azt a lövést, tehát hogy Vinicius így fogta a fejét ott a kispadnál, hogy ez hihetetlen.
Hát, de csak annyit írtaszem alá, hogy amigo.
Igen, tehát hihetetlen, és tényleg ilyen 4 centi múlt kb., hogy az nem gól lett, hanem kapufa, szóval brutális a gyerek, én totál szerelmes vagyok belé. De végül is akkor ezt egy mondattal ilyen értelemben lezártuk szerintem.
Imi akkor... monológiából két szót emelnék ki. Lamine Yamal lábát el tudná törni újjal, és szerelmes Arda Gülerből. Ez a kettő maradjon meg.
Hú, ez egy nagyon szép narratíva lenne arra, hogy a Barca szurkolók meg akarjanak ölni, de...
Holnap valahol ez cím lesz.
Pont ma védtem Lamine Yamalt egy reálos csoportba, egy teljesen idióta összehasonlításba, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Atletico Láttam. Madrid Barcelona volt a forduló csúcs derbije. És mondhatjuk azért azt, hogy nem erre az eredményre számítottunk? Mert most nem is hogy ki nyert, hanem hogy ilyen simán.
Én erre számítottam.
Tessék?
Én erre számítottam.
De tényleg?
Nem, de azért bennem volt az, hogy nem könnyű helyzetbe jön az Atletico, mert...
Csak hát amit láttunk tőlük az Inter ellen, én azt tudtam, hogy azok után ilyen
hát jó,
felpumpált
héroszok. Hány nappal a bajnoki előtt volt?
Hát mint a Barcának, tehát
nem, egy nappal hát kell,
egy nap jó, de hát
igen, azt és egy hány perccel játszottak többet?
Ja, és hány perccel játszottak többet, azért ez...
És értem, hogy euforikus állapotban voltak, de a Barca szerintem sokkal magabiztosabban. Értem, hogy egy rosszabb csapatot, papíron rosszabb csapatot múlt felül, de nekik meg azért az elmúlt meccseik nem ilyen hullámzóak, mint az Atletinek. Tehát, hogy azért most már 9 meccses ez a győzelmi sorozat, vagy nem is győzelmi sorozat, hanem amelyik meccseken nem kaptak ki, vagy nem találtak legyőzőkre. És igaz, én amikor megtudtam, hogy Christensen nem fog pályára lépni, akkor én elkezdtem temetni ezt az egészet, és egy kicsit úgy is ültem oda a meccsnek, hogy ezt nincs kedvem nézni, ahogy majd átrohangálnak rajta a Barcán. De én kicsit számítottam arra, hogy nem is könnyű meccs lesz, és nem is az, hogy a Barca simán nyer, hanem arra, hogy rá fogja nyomni a bélyegét az Atletico játékára az, hogy ők azért milyen terhelésből jöttek, illetve az, hogy milyen állapotban vannak, mert azért valljuk meg, hogy az elmúlt hónapokban, de aztán ezt az egész évet is mondhatjuk, hogy állandóan ilyen hullámhegyek, hullámvölgyök nagyon gyorsan váltakoznak az Atletinél.
Ha már kiemeltük a hétközi BL meccsen Griezmann szerepét, akkor most is ki kell emelni a hiányát.
Hát ezt mondom, hogy Griezmann hetek óta, hónapok óta sérüléssel bajlódik. Amikor ő van, és tud 60 percet, akkor látjuk, hogy az teljesen más az az Atleti, mint amikor őt kivesszük a képletből.
Persze. Bocs, csak annyit ehhez, hogy már említettem ugyanezt a témát az Atleti Internél, ahol ugye az egész Atleti tényleg ilyen felpumpált héroszként közlekedett a pályán, kivéve Rodrigo de Pault, ezen a meccsen megint nagyon-nagyon rossz volt.
Amúgy az elején, tehát az első 10 percben az a magas letámadás, az nagyon nem feküdt amúgy a Barszának.
Én most itt külön De Paulnak a...
Ott voltak, de ott pont De Paulnak is volt labdaszerzése fönt a Barca 16-osánál. Tehát, hogy én az elejére azt mondanám, hogy én az elején egy picit meg is ijedtem attól, hogy az Atleti milyen magasan megpróbál letámadni, és hogy nehézkes volt a labda kihozattal ott az első pár percben. Aztán szépen lassan szerintem nem, abból a szempontból nem jó taktikát választott Csoló, hogy azt a fáradt társaságot még jobban ráküldte, és magasan próbált letámadni. Nem tudom, hogy jó választás lett volna az ellenkezője, hogyha egy kicsit visszaállnak, de tény, hogy nem könnyítette meg a saját dolgát se.
Itt csak annyit ehhez az első 10 perces letámadáshoz. Nyilván ez egy hipotetikus feltételezés, de nagyon érdekes meccs lett volna akkor, ha Barrios annál a óriási zicsernél,
Igen,
azt már ott pár
kapjuk talán.
centivel tekert mellé, és nem egyszer csinálta ezt Barrios a meccsen, de az volt az a helyzete az Atletico-nak, mert
Igen,
hogy
igen.
igazán aztán a nagy helyzete talán csak a legvégén volt már, de a
Hát
meccs.
mondjuk ott volt egy-két nagy védése testégennek,
De
és legalább.
az volt az a helyzet, ami teljes más mederbe terelhette volna a meccset, ha azt Barrios belövi.
Hát igen, érdekes, mert ugye mondjuk azt, hogy az Atletico ki tudott alakítani lövéseket, mert azért 13 lövésig eljutottak, ami a Barca 9-éhez képest azért sok, de mindössze 3 talált kaput, meg azért azt is nézzük meg, hogy ebből 7 a boxon kívülről jött.
Meg
Nem?
alacsony minőségű.
Igen,
De
és alacsony mi? Hát jó, ezeket
igen,
össze.
én ezt értem, viszont én pedig tehát, hogy én bármennyire is 3-0 lett ez a mérkőzés, inkább ez azért lett 3-0, mert a Barszának talán most kezd visszajönni az egész éves bal szerencse az elmúlt meccsekkel, meg az elmúlt fordulókban, ami mondjuk az eleje óta jellemzi a Barszát, hogy nem rugdossák be a helyzeteket. Tehát, hogy most, ha megnézitek, milyen gólokat szerzett a Barsza, Lewandowski-nak a második gólja azért, hogy mondjam, az nem egy átlagos gól, de hogy Lewandowski-tól se egy átlagos gól. És én ezért mondom, hogy jelen pillanatban dobja a gép a Barszának ezeket a dolgokat, és nem mondom, hogy nem érdemlik meg, sőt, szerintem
Persze.
szenvedtek eleget azért, hogy legyen ilyen meccsük is. De hogy ennyire, tehát hogy én meg nem temetném az Atletico Madridot, én csak ezt akarom mondani, mert nem volt szerintem ez annyira rossz meccs, se az Atleticónak, amennyire rossz lett a végeredménye.
Azt akartam mondani, hogy ennyi nem volt azért a két csapat között az XG is, azt hiszem 0,78, 1,50 valamennyi a Barca javára nyilván.
Hát ez egy 1-2-es meccs ez alapján.
1-2, ja, azt lehet mondani, hogy 1-2. Úgyhogy nyilván, de hát tudjuk, hogy Simeone-nek a kriptonitja, Xavi. Ugye 5 meccs eddig, ha jól emlékszem, és 5 vereség. Tehát egyszerűen képtelen, és ez megint egy érdekes, hogy és a Real szurkolók akadtak ki, nem jogosan nyilván, nem tudom én, mit ezt látta,
Igen,
de
láttam.
hogy a bezeg ellenünk meg ezért vért
Jó,
izzadtak.
hát
Ezt csúnyában fogalmaz.
azóta a szezon első felében az egy más Atletico volt azért még.
Nem úgy, szerintem most a legutóbbi Atleti elleni meccsre gondoltak.
Hát az meg ugye kupa hosszabbítással, tehát hogy
Nem, volt a bajnokságban is egy-egy-egy.
az meg egy-egy, de hogy egyik sem rendes játékidős vereség, na. Jó,
Ja,
mindegy,
úgy igen.
nyilván persze. De az Atleti, ahogy mondta Bálusz, az utóbbi hetekben azért erősen hullámvölgyben van, Inter győzelem ide-oda. Tehát ott
Elég
voltak.
megnézni, az a Cádiz meccs.
Cádiz.
Múlt héten. Tehát igen, nehéz, tehát kiegyensúlyozott formát kellene most mutatni az Atletinek, és ezért mondom azt, hogy veszélyben van szerintem nekik, még lehet, hogy a top 4 is.
Hát ezt
Hát ez a...
beszéltük is előző adásban, hogy mind a
Igen.
ketten Válusszal a Bilbaóra fogadtunk
Azt
volna.
mondom, hogy és ilyen pillanatban ugye a Bilbao egy pontos előnybe is van, és még
Játszanak még
játszanak,
egymással.
játszanak, jó. Ezt akartam megnézni, hogy játszanak, és április végén játszanak, úgyhogy...
6
Hát
pontos
jó, csak
meccs.
a Bilbao-val senki se mehet biztosra, tehát hogy az szerintem, hogyha most így már elkezdtünk százalékokat mondani a BL meccsekre, akkor inkább azt mondom, hogy a Bilbao lesz ott a negyedik helyen.
ebben azt hiszem
Masszívan.
nem fogunk összevezni.
Hát pláne, hogyha megnézzük a két kupa meccset, amit egymás ellen játszottak. Tehát a visszavágó az bántóan sima Bilbao győzelem volt.
Én még így visszatérnék egy kicsit ugye erre a 10 meccses, mert nem 9 meccs, 9 meccs a meccs előtt volt, 10 meccses sorozatra a Barszának. Most már 21 gólt sikerült összerugdosni ezeken a meccseken, és hetet kapni. Tehát, hogy ez már inkább hasonlít arra, amit tavaly elkezdett Xavi. és nyilván ebben Levának is nagy része van, de az egész csapat szerintem följavult, úgy is, hogy azért olyan játékosok hiányoznak, akik meghatározó játékosai a jövő Barszájának. Ami nekem nagyon szembetűnő viszont azt a nagy helyzetekre itt szófaszkóros adat, hogy a Villarreal meccs óta ugye az volt az a 5-3, amikor a Villarrealnak sikerült behúzni a barcelonai meccset, azt vettem Origónak, és onnantól a Atletico meccs előttig 12 nagy helyzetet alakítottak ki a csapatok, az előtti 9 meccsen 31-et a Barca ellen. Tehát, hogy itt a
Christensen.
különbség. Christensen, meg a Kubarsi, Araujo páros összeállása. Ezt nem, ezt sose fogom
Megint
el.
ráfutottál.
Ezt sose fogom elveszteni. Na mindegy, szóval, hogy itt nyilván az nagyban befolyásolja a dolgokat, hogy szépen lassan összeállt azért az a kezdő csapat. Még hogyha nem is a legjobb játékosokból, de elkezdtek együtt játszani sokat.
Itt említetted már Xavit, hát ez a meccs sem úgy ment neki a kispadon, mint ahogy kellett
Mr.
volna.
Morgó!
Igen, én itt
Ezt látta azt a Xavi maga morgót, ezen rögtem az előbb.
bedobtam egy ilyen nagyon nem odaillő, de annyira tetszett, hogy nem tudtam kihagyni gondolatot, hogy Xavi az oldalvonal Viniciusa.
Igen, az azért szerintem egy picit túl menne.
Erős, erős.
Sejtettem.
Igen, mert neki van agya szerintem, ez a
Hát itt
különbség.
nyilván az indokolatlan hisztériára, tehát nem is arról
Abszolút,
beszélek, hogy
abszolút.
a Viniciusnak is van többször is olyan, mikor igaza van abban, hogy hisztizik, csak ahogy hisztizik, azzal van a baj, és ugye Csavinál is ez a gond, hogy...
Ebbe abszolút egyetértünk. Én azt nem értem, hogy ő játékosként hogy tudta kezelni ezt az egészet, és hogy edzőként valószínűleg az arra vezethető vissza amúgy, hogy nincs rá hatása most már a pályán erre. Tehát, hogy szerintem ez a tehetetlenség dühíti sok esetben még, és viszi el erre a vonalra, de hát tényleg az, amit ő, most így barszásként is mondom, az, amit ő a oldalvonal mellett leművel, hát ne haragudjatok,
A negyedik játékvezetővel, Ordival, ez kegyetlen.
az
Egyébként
tragikus. Mondjuk azt megvan, hogy ott mit mondott a negyedik játékvezetőnek?
nem tudom.
A szalon képes?
Nem, ott az volt, hogy ő ugye elkezdett dumálni, és nem hagyta abba a dumát a sárga után se, és a negyedik játékvezető meg bemondta olyan hangon, hogy állítsd ki, hogy hallotta Csávin is.
Ja.
És erre ment
Aztán.
oda hozzá, hogy megkérdezte, hogy miért mit mondtam. És mondd meg, hogy mit mondtam, és állítólag a jegyzőkönyvbe az került be, hogy csak a kézledintésre kapta meg a második sárgáját. Tehát, hogy ott is azért vannak érdekes dolgok, én
Hát
nem
ez már.
védeni akarom, nem kell így, ilyen
Igen.
vehemensen, még hogyha igaza van, akkor se lehet így.
Igen,
Egyébként érdekes.
a bírók túlvédik a nem létező igazukat a pályán, az a baj.
Jó, de így úgy oda menni a negyedik játékvezető, értem, hogy szerencsétlen, de én a negyedik játékvezetőket sajnálom, szerencsétleneket odaállítják, két oldalról üvöltöznek neki, két füzé feldüldött faszi, nem lennék
Olyanért,
elég.
amit nem ő fújt be,
Igen,
vagy nem
és az
fújt
a
be.
legjobb, hogy ő nem is tehet semmiről, ő ott áll szerencsétlen, és el kell ezt tűrnie.
Igen.
Nem
De
lennék
jó, de
elég.
mondom, nem, tehát hozzá, nem neki dumáltak, tehát neki már csak az akkor szólt be, amikor ő jelezte a játékvezetőnek, hogy állítsd ki.
Igen,
Nem,
mert
de már
nem,
előtte is.
a piros lapot megkapta, és utána indult el a negyedik játékvezető felé,
De
az meg
az...
mutogatta, hogy menjen ki a pályáról.
De
Az
mondom,
ortának volt.
de igen, de mondom, utána volt egy fel, van egy képfelvétel erről, hogy már előtte volt hozzá két kérdése a piros lap előtt, mert a játékvezető, amint elfordult a sárga lappal, Xavi nem fejezte be, és vagy a tartalék játékvezető szólt rá a mikrofonon keresztül a játékvezetőre, hogy adjál neki pirosat. És erre szólt oda Xavi, arra kapta meg a pirosat, és akkor ment oda utána még magyarázni a harmadik, vagy a tartalék
Ja.
játékvezetőnek.
Egyébként érdekes, amit Válusz is mondott, barcai játékosként Xavi 88 sárgát kapott 821 meccsen, ez ugye 9,4 per meccs, és edzőként 24.
9,4 meccs per sárga.
Igen, bocsánat.
9,4 sárgát nem kap meccsenként
Igen,
ez
na,
biztos.
bocsánat, igen, összekevertem, na, felcseréltem a kettőt. És az egyik, hogy most 5,5 meccsenként kap egy sárgát. Barca edzőként.
Itt azt hozzátenném, szerintem az benne van ebben, hogy játékosként azért, ami a pályán történik, azt ugye az edző, ahogy most ő, mint edző reagálja le, és amikor vége van, ugye Xavinál én szerintem ez volt itt a gyenge pont, hogy Xavi nem bírta a sajtónyomást, ugye itt a lemondásánál is többször elmondta, hogy nem lehet mellettetek Fergusonnak lenni, mert nem hagyjátok. És én szerintem Csavit ez frusztrálja, hogy neki meccs után ki kell állnia a sajtó elé, és megint elmagyarázni, hogy most ezúttal miért kaptunk ki éppen. És az, hogy a játékvezetők meg ugye folyamatosan rossz döntéseket hoznak, szerintem ez itt manifesztálódik nála, hogy nem akarok a ti hülyeségetek miatt kikapni, úgyhogy legyetek már szívesek észrevezetni, csak hát nyilván ezt azzal a dühött állapottal teszi, és szerintem ő nem bírja azt, ami az edzőkének jár média nyomás. És lehet, hogy ez ütközik ki. Ez csak egy elmélet, nyilván nem mondom, hogy ez biztosan így van, csak az alapján, ahogy lemondott meg, amiket akkor nyilatkozott az alapján, azt egy logikus elképzelésnek érzem.
Lehet ez is. Attól függetlenül nem normális viselkedés ez szerintem. Meg amúgy nem is csak ez. Bár jó, az még nem lehet fölölni, de hogy én szabályosan néha úgy érzem, hogy ő idegbetegként viselkedik, hogyha nem is a játékvezetővel ordibál, ahogy magyar ház is. Jó,
Hát
van
olyan
egy ilyen,
fúja az arc
igen, az
mimikája,
arc
amikor
mimikája
beszél, de
amúgy
arról
is
nem tehet.
fura, de arról nyilván azt
Persze.
mondom, hogy erről nem tehet, de amúgy is egy ilyen feelinget ad az egész.
Hát ez, mint mikor Rüdiger fut kb. Tehát, hogy...
Persze, nyilván, tehát...
Na, menjünk tovább a játékot illetően. Itt még Gündoháról már nem tudom, mennyire tárgyaltuk ki, mennyire
Ezt
nem.
már megbeszéltük.
Jó, akkor
Szerintem
ezen
is az.
tovább léphetünk, viszont Joao Félix-el kapcsolatban még egy szót sejtettünk, pedig van miről. Ezt ugye neki lángoltam ezzel a meccs előtt a stadion mellett, és hát ezt meghálálta azzal, hogy megint rúgott egy gólt. És érdekes volt, a Bíró Dávid írta ki Twitteren, hogy látványosan nem ünnepelte a gólját, azok után, hogy az első meccse meg látványosan ünnepelte az Atleti ellenén, és hogy nem, ez azt jelenti, hogy már ő is tudja, hogy neki vissza kell menni, mert pénz sincs rá, meg lehet, hogy már annyira igény se. Mert az Atleti meccsek most itt megint gólt lőtt, oké, nagyon szép, de ugye többségében már csereként játszik, meg nem is nagyon játszik annyira jól. Szóval mit gondoltok erről az egész fogadtatásról, meg az ő visszatéréséről?
Nehéz, nehéz szerintem abból a szempontból igazat tenni, hogy nem tudjuk, hogy mik történtek házon belül Simeonéval. Ugye mondják, hogy nem jól váltak el egymástól, illetve hogy João Félix nincs jobb a csapattársakkal se, amit most nyilatkozatban meccs után meg letagadott, meg hogy Linóval, meg nem tudom én kivel, nagyon jóban van azóta is, és beszélgetek, mindenki megölelget,
Mondjuk
és a többi.
ez vicces volt, mert amúgy meccs közben azt beszéltük, hogy konkrétan látványosan faragják őt egész meccsen, és ez az
Hát de
első
nem csak
meccsen is
most, hát
így
az
volt.
első meccsen is szarrá rúgdosták,
Tehát
ugyanúgy.
ez kicsit ellentmond ennek a nyilatkozatnak, hogy mennyire szeretik.
Szerintem is biztos, hogy van valami vaja füle mögött, tehát hogy ő is biztos hibás ebbe. Szerintem Spanyolországban ez egy tök normális fogadtatás, tehát hogy nyilván nem azt mondom, hogy ez tök oké, és rendben van, hogy ég a meze, meg fütyülik egész meccsen, meg faragják, de hát basszus, ezt a focit, ezt még mindig, hogy mondjam, olyan emberek játszák, akikben túlteng a tesztoszteron, és egyrésztről kettő, szerintem a játékkal kell, hogy járjon, és aki labdarúgónak áll, az tudja, hogy milyen lelkület jellemzi ezt az egész környezetet, úgyhogy ezzel szerintem nem is kell többet foglalkozni. Az jó, hogy őt ezt el tudja viselni, sőt, oda-vissza gólt is rúgott az Atletinek, amit meg Messi óta senki nem tudott megcsinálni, úgyhogy nyilván az, hogy a szezon többi részében hogy szerepel, az egy másik kérdés, meg az, hogy fog-e Barcelonában maradni. Én most azt mondom, hogy pénzt sokat én nem áldoznék azért rá. Nem hiszem, hogy ő bármire is megoldás lenne hosszú távon.
Ha engem kérdeztek, azért az valamit jelent, hogy Simeone is azt mondta, hogy ez a legnagyobb kudarc edzőként, hogy Félixből nem tudott semmit se kihozni, úgyhogy valami tényleg lehet itt már. Most ugye Balú vagy Pongi, most már nem is tudom, hogy melyikőjük írta a meccs közben, hogy elméletileg szó van a visszatéréséről, de az is lehet, hogy egyből el is adják. Ugye itt Szaúd-Arábiáról cikkeztek.
Hát ha el akar ő oda menni.
Nem tudjuk, jó,
Hát
ezért
ugye
mondom.
az még a egészbe áthúzhatja a számításokat, hogy a menedzsere az
Jorge Mendes, ugye?
elég befolyásos Barcelonában is, úgyhogy lehet, hogy itt azért lesz egy kis ráhatás, hogy ő hol folytassa.
Persze, nyilván. Én is azt mondom, hogy ő igazából nem csinált most semmi rosszat, a teljesítményével válaszolt, ő a pályán válaszolt arra, amit a pályán kívül csináltak a szurkolók. Szerintem ez itt teljesen... Már most nem, nincsen rendben az, hogy nyilván mezeket égetnek, de hát most basszus kulcs. Ennél csináltak már rosszabbat is.
És itt nem akarok már most, múlt adásban elég sokat beszéltünk Viniciusról, de szerintem pont ez egy ilyen példa volt, amit most João Félix mutatott viselkedésben, hogy így is lehet reagálni, mert nem mondom, hogy nem kap ilyeneket Vinicius, mert vannak ilyen meccsek, ahol őt is így hasonlóan bántják, de ilyen szinten utazni emberre, mert itt az egész csapat egységesen azon volt, hogy João Félixnek alárugjanak, minden belépő kétszer erősebb volt az indokoltnál. Én viszont azt most azt hozzáteszem, hogy most az Osasuna ellen a második félidőben Vinicius direkt látszott sorra tűrte a becsúszásokat, és rezenéstelen arccal kelt föl, egyedül a második góljánál kezdte el megint játszani az eszét, de azt leszámítva ez az egyik legpozitívabb félidő volt tőle az elmúlt nem tudom hány hónapban, de mindegy,
Barca
mondom,
atleti és Viniciusról beszélünk. Nagy spanyol
így
focis.
ezt akartam mondani, hogy nem akarok már megint Viniciusról beszélni, viszont Bálusznak van még itt egy kis gyűjtése Xavi eredményei a top 6 ellen.
Igen, ezt csak az Atletico miatt hoztam, illetve azért, mert érdekes, hogy ugye az Atletico ellen 5 meccsöt győzelem, ezt már Krisz mondta. Érdekes, hogy a Real Sociedad ellen szintén 5 meccsöt győzelem, az Athletic Bilbao ellen 4 győzelem, 1 döntetlen, és akkor jön a Real ellen 2 győzelem, 2 vereség, a Girona ellen 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Tehát, hogy alapvetően ezek alapján, a számok alapján azt is mondanám, hogy annyira nem is rossz ez a teljesítmény. És nyilván innen a Gironát azért erősen kezeljük nagy
Top
csapatként
6.
ebben az évben. Én ezt abszolút, igen, értem. Na mindegy, szóval annyira nincs rossz szezonja szerintem Csavinak, főleg így ezzel a 10 meccses sorozattal. Kíváncsi leszek, hogy ennek hol lesz a vége. És ha valakinek jókor is jön, meg nem is jön jókor a válogatott szünet, akkor az a Barca, hiszen lendületben vannak, viszont annak meg jót fog tenni, hogy legalább kicsit a Christensennek az apróbb sérülését rendezni tudják talán. Illetve volt még egy érdekesség, amit így el is felejtettem beírni, ugye Cancelo se játszott ezen a meccsen, és első hírek szerint az volt, hogy kellemetlenséget érzett edzésen, aztán kiderült Fermin nek a meccs utáni nyilatkozatából is, hogy vele vannak, ezt mondta Fermin, hogy valamilyen magánjellegű problémája van, úgyhogy ez valószínűleg nem is fog kikerülni egy ideig, de valami valószínűleg otthon nincs rendben, amiért meg drukkolunk, hogy inkább valami kisebb zűr legyen, mint nagyobb.
Igen, azt hiszem, hogy ő az utolsó pillanatban került ki, ugye, tehát ez várható is volt, hogy sérülés miatt ritkán kerülnek így. De egyébként én is elfelejtettem én is ezt beírni, hogy én is készültem egy kis gyűjtése, vagy hát szembe jött velem Twitteren, úgyhogy azért annyira nem kell gyűjteni. De hogy Xavi felmondása óta, amire, és akkor itt rákötnék arra, hogy most miért jön ez jól, vagy rosszul a Barcelonának, hogy jön egy válogatott szünet, 20 pontot gyűjtött a Barcelona, ez a legtöbb egyébként a bajnokságban, Real jön utána 18-al, és ők kapták azóta a legkevesebb gólt, 5 gólt kaptak mindössze, ők nem ők rúgták a legtöbbet, de azért hirtelen magára talált azóta a Barcelona, miután kirúgták. vagy kirúgták, nem felmondott lényegében, csak hogy bejelentette, hogy ezt
Hát
mondjuk
igen, de én
választ.
itt nem is, tehát hogy előtte se volt ez ennyire rossz csapat, csak egyszerűen helyre kellett rakni a láncszemeket. Tehát az, hogy amint találtak egy hatost, mondom itt a, tényleg erre a legjobb statisztika az, hogy hány nagy helyzete volt előtte, utána a Barszának, vagy a Barsza ellen, ez a 12-31, ez egy óriási különbség.
Hát itt
És
sok tényező közbe játszik persze nyilván, tehát ezt én sem kérdezem meg.
tehát, hogy itt én azt is mondom, hogy nyilván ezek után, amiután rendezték ezeket a hiányosságokat, vagy ezeket a réseket a játékba, szépen lassan elkezdtek bemenni a helyzetek is, szépen lassan Leva is kezd magára találni, megtalálták mindenkinek a helyét, és kezd összeállni. Nyilván itt megint akkor van a baj, amikor Pedri meg De Jong visszajön, hogy forgatod ezt az egészet most, hogy elkezdett működni. De hát nyilván jobb játékosokkal elvileg még jobb lesz, aztán majd meglátjuk.
Itt ehhez kapcsolódóan Pikének a nyilatkozatában volt még egy érdekes gondolat, erre csak ilyen egymondatos válaszokat kérek. Szerintetek,
Igen.
tehát hogy kiesik-e a Barca a következő évben az első osztályba? Jó, hát akkor mehetünk tovább. Na, szóval
Igen, abszolút igen.
viccet félretéve,
Biztos. Ez vicc volt.
Pikének volt egy olyan gondolata, hogy szerinte egyébként Xavi fogott maradni a csapatnál a következő szezonra is, ő nem gondolja, hogy ez annyira végleges lenne, de mondta, hogy nem beszél minden nap Csávival, tehát nyilván ezt annak apropóján kell. Így most, hogy így megindult a szekér, és most megint érezhető a támogatás, mennyi esélyét érzitek ennek, hogy visszakoznak ebből a döntésből?
Nulla.
Ez
Nulla.
gyönyörű.
Én valamiért Csavit ennél konokabb embernek tartom ő, hogyha egyszer megsértődött a világra, akkor ez tartja magát, bármi történik, sőt, még jobban fognak jajveszékelni miatta, hogyha esetleg valami nagyobb eredményt is még le tud hozni, vagy le tud tenni az asztalra, és azután távozik. Nem hiszem, hogy... És lehet, hogy kell ez a pofon amúgy ennek a közegnek is. Hogy amiről én sokat beszélek, hogy egy edzőnek a munkája nem biztos, hogy olyan kiegyensúlyozott tud lenni, mint amennyire mi elképzeljük. És amikor te látod és ugye nagyon jó, hogy én végig ezzel pedáloztam, amióta szerintem ebbe a műsorba vagyok, hogy a játék alapozó számait tekintetbe véve a Barca jelenleg is az első csapat. Tehát,
Hát
hogy a...
Európában is élvonalba tartozik.
És ennek ellenére kapkodás, nem hisznek ebbe, és ez mindig kiegyenlíti egy magát, és hogyha nem ebbe a szezonban, akkor majd következő szezonban, és én ezért mondom, hogy ezeket most egy olyan edzőt veszít el a Barcelona, vagy veszített el a Barcelona, aki meg a elkövetkezendő 3-5 évnek lehetett volna a meghatározó alakja, és az új a következő nagy Barszának az alapköve, csak ezt az egy fél évet nem sikerült kibírni vele, vagy egy évet, amiben egyszerűen pekke volt, összejöttek a sérülések, nyilván az anyagi helyzet és a klub szerkezeti felépítése, illetve a vezetőknek a, hogy mondjam, dilettantizmusa is közrejátszott ebbe az egészbe, és ezt nem sikerült kivárni ennek a közegnek, hogy ebbe, meg nem hittek eléggé Csáviba, így jártak. Most majd lehet, hogy belefutnak egy olyan edzőbe, aki meg előről kezdi ezt az egészet, és arra leszek kíváncsi. Ez amúgy a magyar focinak is a sajátja, hogy mi állandóan kapkodunk az újért, meg mindig mondjuk, hogy ez rossz, és nem is várjuk meg annak az adott dolognak az eredményét, mert egyszerűen nekünk mindig az adott pillanatban kell a jó.
Ez mondjuk szerintem emberi természet is alapvetően, hogy mindig
Igen, csak nem az értelmes embereket természete,
persze nyilván, tehát a türelmet, a
akik fel
türelmet van.
tudják fogni, hogy mi történik körülöttük, és tudnak a sorok között olvasni.
Hát
Csak
ennyi
sajnos
erővel
nem mind.
Kloppot tavaly ki kellett volna rugni a Liverpooltól
Kloppot
például.
az első évében, meg a
Még
második
első.
évében, meg a harmadik évében is ki kellett volna
Meg
rugni a
Modricot is el
Liverpoolnak.
kellett volna adni egy év
Ó,
után,
jaj,
amit...
Nem,
Modric, az
Modricnak már
év
nem kéne
legrosszabb
fociznia.
igazolása volt.
Modricnak
Ez...
nem kéne fociznia.
Ja, ez
Ja,
volt
mert
az.
kicsi, gyenge.
Hát meg hányszor mondták, meg fiatalabb korában Tottenhamben, meg Kolbukot, meg már hányszor.
Hát meg akkor ilyen alapon, akkor De Bruyne-ket is felsorolhatunk
Szala.
Chelsea-be,
Hányszor
Salah-t.
bukott meg?
Persze, azt mondom, hogy az ember, az legtöbb ember azért türelmetlen, és sajnos ők
Ezzel nincs
kérdeznek,
baj,
és...
csak amikor ténylegesen, és ezért mondom, hogy Laporta viszont a nagy általánosságban érti a munkáját, mert ő meg egy pillanatig se akart kapkodni ezzel. És
Igen, csak
nem
addig a...
ő sose rúgta volna ki, csak nyilván azt a környezetet neki is kellett volna idomítania ehhez az
Igen,
egészhez.
nem védte meg eléggé Csavit szerintem.
Főleg én a sajtót érzem ebben nagyon erősnek, ugye a spanyol sajtó amúgy is jó ebbe az uszítás kategóriába, azért ez nekik nagyon megy.
Katalán sajtó nagyon jó ebben.
Jó, a
A
katalán sajtó.
madridi is,
A
csak
madridi
a...
is,
De
azért
abszolút,
mondtam,
csak a
csak
katalán
a...
is. Tehát
Jó, a
ezt itt emeljük ki, hogy a saját belső nyomásuk az
Azt mondom, hogy
óriási.
be, és az a durva, hogy ugyanazok az emberek, akik lehet, hogy fél évvel ezelőtt még egy interjúért könyörögtek, most konkrétan azt írták meg, hogy menjen már a francba.
Hát de nem, hát ezek a... Amit már egyszer írtam, ugye, hogy a Barcelona keresi azt az informátort. És a emberke meg a tévében mondja, hogy hát még megvan mindig az informátor, mert honnan tudnánk arról, hogy keresik. És ez az az ember, aki meg utána beül a sajtókonferenciára, és ugyanúgy megkérdezi a Sevitől, hogy miért
Mikor
állítottak
mondasz fel?
ki, igen, mikor mondasz fel, és megmondom őszintén, én is valószínűleg nincs olyan ember szerintem, aki ezt normál. Tehát, hogy nem is tudjuk felfogni, hogy ez mi. Mert ilyen egy normál munkahelyen nem történik, hogy minden nap megkérdezik, hogy te mi a fasz csinálsz ugyan már.
Fébe
Meg
Gyös
te...
klasszikusát kell ide bevágni, őt is annó megkérdezték még, nem is tudom, hol volt az.
Nem fogom
Kártyázni.
bevágni, már a
De
bármit
nem
mondani,
vágj
de
be, ne
sípolnom
vágj be.
kell.
Sípolnod kell.
De az nem
Harsányító.
Weber volt,
De
hanem...
a Harsányító, amikor őt kérdezték meg.
Ja, igen,
A
mondjuk.
Harsány isra gondolok. Jó, az
De
nekem
jó,
is.
hogy ezeket én nem tudom.
Én
Na mindegy.
azt nem hagyhatod ki. Azt
Na, én,
adás
engem a
után.
magyar foci olyan szinten taszít alapból, hogy én tényleg szerencsére se tudom ki kicsoda, egy-két nevet ismerek, de holtra nem izgat föl. Itt csak azt akartam ezt hozzáfűzni, hogy ugye itt azért gáz ez, ami történt Xavival meg a sajtóval, mert hogy a madridi média hogy bánik a Barszával és az edzőjével, meg a katalán média hogy bánik a Reállal és az edzőjével, az egy megszokott és ott normálisnak számító dolog, és senki nem lepődik meg rajta, csak maximum néha dobálóznak egymásnak csúnya szavakkal, de úgy igazán senkit nem érdekel. De az, hogy ugye Xavit a saját őket támogató média is ízekre szedte heti szinten, ugye itt az volt az, amit már nem tudott feldolgozni. Tehát, hogy most a madridi média mit mond Xaviról, meg a spanyol sajtó, az úgy kb. Senkit nem érdekelt ott. Itt ez volt inkább a probléma. De azt hiszem, hogy a két mondaton megint túlbeszéltük ezt a témát.
Mindig ezt járjuk.
Jövő hét programjában nem ajánlunk semmit, ugyanis nem lesznek bajnoki mérkőzések, válogatott fordulók lesznek, pontosabban barátságos meccsek. Pénteken 21:30-kor lép pályára Spanyolország Kolumbia ellen Londonban, ahogy miért
Teljesen
ezt
logikus.
megkérdezd, igen. És kedden 21:30-kor a Santiago Bernabéu-ban, Madridban Spanyolország, Brazília, ugye ez a... minek nevezik ezt a rasszizmus elleni lépjünk fel együtt, és mindkét oldal tapsolja meg Vinicius-t, aki megint majd bemutogat mindenkinek című hadművelet lesz, de én ezt nem is szeretném nagyon tovább firtatni. Hét kérdése Füstös Andrástól érkezett. Felolvasom szó szerint. Ha nem a három nagyot nézzük, van olyan akár első, akár sokadosztályú csapat, akinek szurkoltok, ha az ő meccseiket nézitek, vagy esetleg nagyobb figyelemmel követitek a neten? Ha nincs, és kellene választani, akkor kik lennének a befutók?
Málusz
Kezdve.
válaszoljon szerintem először, mert én, mire én ezt befejezem, addigra elfelejtjük a kérdést.
Ja. Bálusz?
Jó. Én Athletic Bilbao ott mondom egyértelműen, nyilván azért is, mert nekem a egész felépítése a klubnak nagyon szimpatikus, és nagyon tetszik az, ahogy ők abból a
Működnek.
kevés merítési lehetőségből megpróbálják a maximumot kihozni, és ahogy fölépítik az egész csapatukat, szerintem ez az ideális klubmodell. Nyilván nem a mai világban, de hogyha én labdarúgó klubot hoznék létre, akkor valahogy így akarnám fölépíteni, mint ahogy ők teszik. És ha még a játék filozófiájuk alapból nem is áll annyira közel hozzám, illetve az a vehemencia, az nem a a szívem csücske, akkor is nagyon tudom értékelni azt, ahogy ők hozzáállnak a játékhoz, illetve ahogy elképzelik a játékokat, és ahhoz a legmegfelelőbb embereket tudják kinevelni. Ez számomra hihetetlen nagy erővel bír, úgyhogy őket.
Alsóbb osztályú, espanyol például.
Köszönöm szépen a kérdést. Azt tudom, hogy a Braithwaite ott focikázik, és egész sok gólt rúg. Nagyon nincs, Barca B.
Barca.
Barca. Krisz.
Barca B-t szoktam néha.
Van, na, kezdődik a monológ, úgyhogy...
Sziasztok,
Hátradőlök.
további
Megnézz
szép
a kezed.
estét.
Igen, szia Bál. Mindenki vegyen kezébe valami popcornt, vagy valami mást is. De az a lényeg, hogy neki
Nekem
sok
ezt
van.
még meg kell vágnom, csak szólok.
Igen, úgyhogy remélem, hogy ráért. Úgy hajnali kettőig szerintem. Ez hosszú. Nekem van a Real Sociedad nyilván, amit már ugye nem véletlenül viszek ennyi meccset tőlük, tehát hogy az ugye nem titkolt, hát félig titkolt, ők nyilván nekem kedvenc, vagy hát a szívem csücske szintén, de egyébként az összes baszk csapatot szeretem nézni, meg igazából így mindenkihez tudok valamilyen szinten kötődni a spanyol első osztályból. Majd...
Most végig fogod sorolni az összes
Igen,
csapatot.
úgyhogy most végig sorolom az összes csapatot, csak Bális
Akik
kedvéért.
valaha voltak az első osztályban, mióta
Na, jó,
Krisz.
azt azért
Ja.
nem vállalom be. Jó, hogy mióta én. Ja, jó, oké, mióta én nézek. Nem egyébként, még ilyen egyébként a Betis szintén, akik még úgy kiemelném, meg talán a Celta, még ennyi. De igazából egy-egy játékos miatt is tudok kötődni klubokhoz, úgyhogy ezt ne nagyon keressétek. Más
Ja,
osztály.
tényleg, a
Ennyi idő alatt
bocsánat.
ki se pattog a popcorn, csak szólok, de jó.
Nagyon,
Még van
nagyon
más osztály.
rossz. Ja, inkább megóvlak ettől titeket, kedves néző hallgatók. Szóval nem is az, hanem eszembe jutott, hogy mit akartam még. A basszus, el is felejtettem.
Félbe
A,
szakít, hogy
de a,
elmondja
de a
valamit, amit
nevét,
el.
nevét felejtettem, mert az Almeria meccsen volt. És
A gólszerző
basszus.
Baptista?
Nem.
Menni fog válasz, menni fog.
Jézusom, de most azt is elfelejtettem, ki ellen
Lucca
játszottak?
Romero. Las Palmas.
Las Palmas, és a Las Palmasnak hogy hívták
Pimienta?
a
Vallas? Kölkös?
középpályását, aki most már az Almériában van?
Ja, Jonathan Vieira.
Jonathan Vieira.
Jonathan Vieira.
Így.
Atyaik, ez a több sebből vérzett ez az állít, vagy ez a mondatom. Szóval hogy nagyon, nagyon jó volt látni, ahogy őt megtapsolták viszont,
Igen.
amikor elhagyta a pályát. Ennyit akartam mondani.
Még arra nem jöttem rá, hogy ez hogyan kötődött oda, hogy a...
Eszembe jutott, ugye, nem tudom miről, Las Palmasról, de akkor meg miért nem tudtam? Na mindegy,
Ez
hagyjuk is.
élő fejből keresés rovatunk lett,
Igen, ez
hallották.
most élő.
Krisz,
Fejből keresés.
másodosztály?
Másodosztály, mondom, hogy akkor még itt ülünk estig. Nem, egyébként a másodosztályból a Valladolid és az Eibar, akik itt szimpatikusok, ugye az Eibarnak van egy
A
sztoria.
Valladolid?
Igen.
Jó.
Nincsen mögöttes tartalom azok így.
Kiejtéses játékot játszunk egy ideje. Csak azért Araújhozzuk, ugye Bálusznak
Ja, jó,
Araújóját, meg...
fia, ja, most a kiejtésre mondod, ja.
Igen, Valladolid.
Valladolid, igen, na. Ennyire szeretem őket. Kiejteni sem tudom. Nem, egyébként ők talán még, az mondjuk semmi extra kötődés azon kívül, hogy szeretem, mint város a város, de
A
meg
brazil
még
Ronaldo nekem.
meg a brazil Ronaldo nyilván, meg az Eibar, de nyilván az a sztori miatt, ugye, hogy arról azt hiszem könyvet is írtak, vagy most magyarul az megjelent, abban nem vagyok biztos, de azt olvastam itt a neten. Ugye, hogy az Eibar szerintem fele akkora, sőt lehet még akkora város se Eibar, mint a Camp Nou például, és ugye eljutottak az első osztályig egy ilyen. Elég. Ugye,
Hoffenheim.
ja, ez a Hoffenheim sztori, igen, lényegében, ami a spanyoloknál történik. De mondom, sok, sok ilyen van. Úgyhogy akár ott van harmadosztályban a La Coruña, mondjuk tőlük
Mi?
hozzájuk nem tudok így nagyon kötődni, mert amikor ők nagyok voltak, én még nem is éltem, de...
Mi ellenben igen csak tudunk
Diego
kötődni.
Tristan.
Walter Pandiani.
Na, azt hiszem, most én lépek
Mondjuk
le, mielőtt elkezdtek nosztalgiázni.
az Osasunánál már nagyon utáltam Pandiani, de az egy más történet. Hát, hogy most én is elmondjam, én
Ne mondd el.
mind a három baszk csapatban nagyon szerelmes vagyok. A tavaly
Melyik harmadikra gondolsz?
az Osasuna.
Ja, jó.
Hát ugye Pamplona is, Baszkföld.
Ja, nem csak, ugye van még a Zalavesz.
Hát jó, akkor a klasszikus három nagy,
Ja, jó,
tehát
oké.
az
Igen,
Alavest én
ugye oké.
sorolom ide, de ezt a három baszk csapatot én nagyon szeretem. Én a Real Zaragozával vagyok még ilyen látens viszonyban, de az örök kedvenceim, és ez nálam a névből indult ki, a Racing Santander. Volt egy idő, mikor a Real nagyon rossz volt, akkor Racing szurkolónak tartottam magam. Jó, ez még ilyen tizen, nem tudom, hány éves koromban volt, tehát még nagyon az elején, de aztán rájöttem, hogy nem tudok még a Racing Santander Real Madrid meccsen is a Realnak szurkoltam, pedig nem úgy indultam neki a meccsnek, szóval így kijött, hogy igazából milyenek az érzéseim, de a Racing Santandert én nagyon szeretem. A Deport nyilván az nagyon sajnálom, hogy ők most ott vannak, ahol, illetve ugye a Real Madrid Castilla meccseit szoktam azért időnként nézegetni, vagy legalábbis az eredményeiket azt rendszeresen követem, már csak így a nagy csapat miatt is, de ezt gondolom Krisznek is adja
Igen.
magát csak
Most
a
jövök rá, hogy
listából.
egyébként az is volt a kérdés, hogy miket követünk figyelemmel. Na, erre a kérdésre most tényleg fel tudtam körülni az egész spanyol bajnokságot, tehát hogy igyekszem minél több meccset nézni.
Na hát végére is értünk annak, amit a mai napra terveztünk. Következő héten a válogatott mérkőzések miatt nem fogunk ugye bajnoki meccsek...
Ha nem.
Kapjátok be! Mind a ketten!
Válasz, úgy mosolygott a kamerában, nem tudtam nevetni.
Tudni kell, hogy itt ki kellett vágnunk valamit, mert mindegy. Nem mondanám el, hogy mit a jó ízlés érdekében. A lényeg az, hogy Krisz azóta nem tudja bajni a
Pöngi.
nevetést. Igen. A lényeg az, hogy jövő héten nem fogunk ugye bajnoki meccsekről beszélgetni, de a válogatott meccsek meg így, hogy pláne barátságosak nem is érdekelnek minket annyira. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ha van úgy érdeklődés, bármi, ami a spanyol bajnoksággal velünk, vagy akár tőlem, akár bármi mással kapcsolatban is érdekel benneteket, hogy mit gondolunk róla, akkor azt írjátok meg kommentben, YouTube-on, mindenhol, ahol megtaláljátok az adást, nyugodtan írjátok meg ezeket a kérdéseket, és akkor ezekből fogunk majd elsősorban szemezgetni, majd nyilván egy-két téma mellett, és akkor próbálunk majd ezekre válaszolni, és ne
Fontos,
felejts.
fontos, hogy ezek lehetnek hosszú kérdések is, amire fel kell készülnünk. Tehát, hogy itt ilyenekre is lehet gondolni, hogy tényleg ilyen felkészülős kérdések legyenek.
Így van.
Hát mindenképpen valaki írja bele azért azt, hogy hogyan kell a pörköltet elkészíteni, mert azért arra kíváncsi lennék, hogy a hármas srácok erre hogyan válaszol. Hát... Vagy
Meglepődnél.
valami bonyolultabb kaját, léci.
A feleségem tud főzni, úgyhogy majd megkérdezem.
Imi, te mondtad, hogy bármilyen kérdés jöhet.
Így van, így van. Hát azt nem mondtam, hogy
Beleszaladtál.
beolvasom, csak hogy
Ja,
bármilyen
jó.
kérdés fel lehet tenni. Na, ne felejtsétek el, hogy most már ugye vannak állandó műsoraink. A csütörtökön érkezik a kulcspassz, amiben ugye Krisz fog, miről fogsz beszélni a következő kulcspasszban?
Héten azt ígértem, hogy Zámér járom.
Az Almeriáz kiváló téma, én pedig a madridizmóban pénteken 19 órakor tervek szerint élőben
A
beszélgetünk majd, mint
Barcelonáról.
a, így van, az első, mint az első két adásban is, most ugye az Osasuna meccset fogjuk majd kicsit részleteiben kibeszélni, meg majd ami addig közben még érkezik, illetve már címünk van, ezt mindenki írja fel a valahová, mert ez is három hétig, legalább 3 hete kértem a címet, de lett címünk a Barcelonás műsorunkra is. Pongi
Ja.
már nem is emlékszik, hogy miről fogok itt beszélni. A Barcelonás műsor, amit Pongi fog majd vezetni, szintén a madridizmushoz hasonlóan heti kibeszélő lesz, csak természetesen az Almeriáról, nem a Barcelonáról, és
Mi? Én elvesztettem a pont.
Pongi fog barszás műsort vezetni az Almériáról.
Pongit mondtam?
Igen.
Na, már megint? Jó.
És az
Szóval,
Almeria.
Nem
de
baj,
ez,
ezt
akkor ez
most már
tökéletes.
tudtam én, hogy van valami
Tökéletes.
köztetek, de...
Tökéletes. Szóval Bálusz fog beszélni heti szinten a Barcelona aktuális dolgairól
Köszönöm szépen.
a Hungarokatalán című műsorban. Ezt majd, az, hogy melyik nap lesz még, azt nem tudjuk, de azt már
Minden
elterveztük,
nap.
hogy a válogatott szünet utáni első
Ez
Barcelona
itt
mérkőzést
elfáradtál.
fogja majd kibeszélni. Kriszt elvesztettük teljesen.
De lehet azért van, mert te úgy elfáradtál, hogy már nem tudsz beszélni.
Nem, ezt egyébként a madridizmus, ahogy volt pénteken, annak is az lett a vége, hogy mondtam, hogy meg kell tanulnom beszélni, mert elfáradtam azért az 1 óra ott úgy, pláne live-ban az nagyon fárasztó, azt hozzá kell tennem. Ott kicsit más az embernek a figyelem szintje. Pláne egyedül csinálva, pláne úgy, hogy még a kommenteket is próbálom közben nézni, de mindegy, ezt majd fejlődünk benne. Úgyhogy ez volt ezen a héten a Lost Rest Podcast, a 39. adásunk, úgyhogy jövő héten egy újabb kerekszámot fogunk majd kipipálni. Hallgassatok minket mindenhol, ahol elérhetőek vagyunk, ugye YouTube-on, Spotify, Apple és Google Podcaston fönt lesznek az adások, illetve előzeteseket fogunk lehetőleg többet készíteni a Facebookra, Instagramra, TikTokra, és ugye ott láthatjátok a posztjainkat is, és a spanyolfoci.hu-t is kövessétek minél többen. Igyekszünk egy kicsit növelni majd a cikkeknek a számát, most erről volt már egy kis megbeszélésünk, úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy meghallgattatok, sziasztok!
Sziasztok. Írjatok kommenteket.
Kérjük az
Sziasztok.
erotikus elköszönést a végére.
Ezt nem biztos, hogy azután én szeretném még egyszer hallani.
Sziasztok.